Rádió Egyetem.
EPER. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Dávid Gyula előadását közvetítjük a Polaris csillagvizsgálóból. Különleges anyagok, különleges helyek az univerzumban. A sötét anyag természete. A felvétel 2005. április 4-én készült.
Ez az első alkalom, amikor napfényben lehetett érkezni erre az előadásra. Örömmel üdvözlök mindenkit a tavasszal, és ebből az alkalommal most sötét dolgokról fogok beszélni, most is, meg a következő alkalommal is. Most a nevezetes sötét anyagról, következő alkalommal a sötét energiáról. Az következő alkalommal meg olyan dologra, ami annyira sötét, hogy senki nem tud róla semmit, azok a mindenféle brének meg hasonlók lesznek a harmadik előadása. Na hát, arról lesz most szó, hogy mi a csoda ez a sötét anyag. Szeretném élesen megkülönböztetni a sötét anyagot és a sötét energiát. Egyikről se tudunk lényegében semmit. A sötét energiáról többet nem tudunk, vagy hogy kell mondani, mint a sötét anyagról. A sötét anyag problémája már kb. 50 éve felmerül, tehát amikor először végeztek precíziós méréseket a galaxisokkal kapcsolatban, akkor már kezdett gyanús lenni a dolog. Térjünk egy kicsit vissza a korábbi korszakokra, honnan tudjuk például, hogy milyen nehéz a nap. Ugye Kepler felállította a harmadik törvényét, tehát egyszerűen megméricskélte a bolygók mozgását, és azt tapasztalt, hogy ha két különböző égitest kering a nap körül, akkor a keringési idejüknek a négyzete úgy aránylik egymáshoz, mint a pályasugaraknak a köbe. Pontosan, hogyha ellipszis pályáról van szó, azt is szintén Kepler ismerte, hogy nem kör, hanem ellipszisekről van szó, akkor a pályák nagy tengerét kell belehelyettesíteni. Most ezt átrendezzük, ezt a képletet, azt kapjuk, hogy a T négyzet per R köb az egy olyan adat, ami a bolygótól független. Most utóbb, amikor Newton fölírta Newton törvényeket, ugye mit csinált? Ő ezt már többször emlegetem, hogy három dolgot. Egyrészt kidolgozta az ilyen mozgásokhoz, leírásához szükséges matematikát, a differenciális integrál számítást. Másrészt a mechanika alaptörvényeit. Harmadrészt, hogy mit kell az M-szerá egyenlő F-nek a jobb oldalára beírni, mi az az erő? Hát az a gravitációs erő, ami G-szer egyik tömeg, másik tömeg per R négyzet. Na most, hogyha ezeket egymásba helyettesítjük, akkor abból le lehet vezetni, hogy mennyi a bolygó keringés ideje. És ezt a képletet kapjuk. Tehát a T négyzet per R köb, az van egy numerikus konstans, itt van a gravitációs állandó, az, ami megjelenik a vonzóerőnek a képletében, és itt van a napnak a tömege. Pontosabb számolásáknál oldal nem a napnak a tömegét kell beírni, hanem a nap és a bolygóból, adataiból kombinált valamit, de az nagyon pici kis különbség, tehát bolygóknál elhanyagolható, amikor két csillag kering egymás körül, akkor már lényeges ez a különbség. Na most az a lényeg, hogy ez csak az M-től függ. Hogyha egy központi égitest körül különböző távolságokban keringenek a bolygók, akkor ez az adat ez mindig ugyanaz, ettől a bolygótömegi korrekciótól eltekintve. Legegyszerűbben a következő módon lehet levezetni, gondoljunk körpályára, elsugarú körpályán mozog a test, akkor ezen a pályán fellép mv négyzet per r, kisebb az a bolygó tömege, ekkora centripetális erő, és ez pont kiegyensúlyozza a gravitációs vonzóerő, amivel szerepel a g gravitációs állandó, a nagy m az a központi égitestnek a tömege, és a per r négyzet. Még azt kell tudni, hogy a körpálya kerülete 2π-szer r, és hogyha v sebességgel mozog rajta a test, azzal a v-vel, amit ideírunk, akkor ezt át lehet számítani a tére, ebből kijön ez a képlet, és csak egymásba helyettesíteni. Tehát a gravitációs erő és a centripetálisnak az egyensúlya. Ellipszis pályáknál jóval bonyolultabb a számolás, de ugyanez a végeredmény. Most van egy galaxisban. A galaxis nyilván tömegpontokból, tehát napokból áll, tekintsük egy pillanatra folytonos anyageloszlásnak, és az egyszerűség kedvéért Henger-szimmetrikusnak. Ez azt jelenti, hogy van egy sűrűségfüggvény, amit elvileg nem ismerünk, de hát meg lehet méricskélni, pont az előbb, vagy most következő módszerrel, a központtól mért távolság függvényében megvan adva a sűrűség. A galaxis tipikusan két részből áll, van egy magja, meg egy lapos korongja, mind a kettőben van egy ilyen rófüggvény, csak az különbözik egymástól. Tehát ezzel sokat vitatkoznak, hogy kialakulás mechanizmusára ez hogy emlékeztet. Hogyha a sűrűséget fölintegráljuk térfogat szerint, tehát megmondjuk, hogy a központtól egy adott sugárig összesen mennyi tömeg van, akkor kapjuk ezt a képletet, mindegy, nem a képlet az érdekes, hanem az, hogy van egy ilyen függvény, ami megmondja, hogy onnantól bentig mennyi anyag van. Most megint hivatkoznom kell arra, ami már többször szerepelt, Newton törvényéből következik a gravitációnak a következő két tulajdonsága. Van egy gömbszimmetrikus eloszlás, és azon kívül mozog egy objektum, arra ugyanolyan gravitációs erő hat, mint hogy azt a belül levő anyagot egy pontba egyesítettük volna. Másrészt, hogyha van egy gömbhéj, annak a belső hatása nulla. Tehát, hogyha a galaxisban valahol kering egy test, akkor a külső, azon túli anyagnak a hatása nulla, a bentit pedig az össztömegével kell figyelembe venni. Tehát, hogyha összeadom az anyagot a centrumtól az adott sugárig, akkor kapok valamilyen függvényt, ami a sugártól hogy függ, az azon belül levő tömeg, és ezt a tömeget kell beleírni ebbe a képletbe, ami megmondja, hogy az éppen ott keringő égitestnek mennyi lesz a keringési ideje R sugárnál, így kapunk egy T függ az R-től függvényt, illetve, hogyha nem tudjuk a tömegeloszlást, akkor pont a mérési adatokból, hogy megmérem, hogy adott sugárnál milyen keringési idővel kering egy objektum, abból vissza lehet számítani a sűrűségeloszlást. Tehát így mérték meg a galaxisok sűrűségeloszlását. Milyen lehet ez a függvény? Hát elindul a nulláról, mert a centrumon belül nincs anyag, növekszik, és egy adott határnál eléri a maximumot, és onnantól konstans. Tehát, hogyha valaki kívül kering a galaxison kívül, akkor már az egészet egy centrumba egyesítve tekinted a galaxis teljes tömegét. Hát nyilván mi az, ami kívül kering azon, ami minden benne van? Hát a alapítványban lehet olvasni a Terminus csillag, ahol az alapítvány lakik, az a galaxis legszélső bolygója, hát nyilván ő az. De hogyha nem olvastak ezi magat, akkor azt mondja az ember, hogy például a galaxis körül keringenek kísérő galaxisok, és azoknál tényleg az számít, hogy a teljes belső, a galaxisnek a teljes tömege mennyi, az valahol itt van kívül, és ő neki már az összeintegrált teljes elmúlt tömeg számít. Ezt a képletet át lehet rendezni úgy, hogy az időt kifejezzük a sebességgel, és összeszorozzuk így, azt kapjuk, hogy a V négyzetszer R, tehát a keringési sebesség négyzete szor a sugár, az arányos az adott sugáron belül levő tömeggel. Hát mit kell tenni? Meg kell mérni a sugarat, és meg kell mérni a sebességet. Sebességet meg tudom mérni vörös eltolódással. Itt a galaxis korongja, és mozognak a csillagok, hogy az egész galaxis valahogy távolodik a nagy önbum miatt tőlünk, és arra rárakodik, hogy ez a csillag, erre kering, van még valami plusz sebessége, ez meg ellentétes irányban jön valami negatív sebessége. A kettőnek a Doppler effektusát meg lehet mérni, abból kijön az egésznek az átlagos távolodási sebessége, és plusz még kijön, hogy mennyivel kering a galaxisban maga a csillag. Az egészet egy kicsit bonyolítja az, hogy nem tudjuk, hogy milyen szögben áll hozzánk a galaxis. Tehát nem a sebességet látjuk, hanem annak a sebességnek csak egyik vetületét. Egészen döbbenetes, hogy még most sincsenek pontos adataink arról, hogy milyen szögben állnak a galaxis korongok. Amikor elkezdődött az a digitális égbolt felmérés 5-6 évvel ezelőtt, amit szoktam mindig emlegetni, és ma is lesz róla szó, ugye rengeteg több millió galaxisnak felveszik az adatait, és a nyers adatokat letárolják CD-ken, de ugyanakkor minden algoritmust ráeresztenek a frissen felvett adatokra, tehát ha van egy olyan automatikus program, ami be tudja sorolni a galaxisokat, megszámolja a karjaikat, stb. Besorolja az osztályokba, azt rögtön mellékelik hozzá, azon lefutatják, és úgy teszik el az adatokat, itt a nyers adat, amit az égről kaptunk, plusz a feldolgozás. Később aztán lehet ezt finomítani. Amikor ezt előkészítették, akkor derült ki, hogy nem automatikus azt megmondani, hogy jó, látok egy ilyen szép elliptikus alakú galaxist, az igazából korong, csak valamilyen szögben látom, hogy milyen szögben áll a térben. És ehhez külön programot kellett kidolgozni, ez sem volt magától értetődő. Különben az sem magától értetődő, hogy egy program megszámolja a galaxis karjait. Mindenféle Fourier transformáció meg egyéb szépségek kellettek hozzá. Mindenesetre akkor merült fel ez a probléma, tehát ez nem annyira egyszerű, mint ahogy én itt most mondom, de lényeg az, hogy van rá módszer, meg lehet mérni, hogy milyen sebességgel kering a centrumtól adott távolságban levő csillag. Hát akkor azt kéne, ezt a valamit ki kéne számítani, és akkor megkapja az ember ezt a függvényt. Gondolta Móriczka. Na, de nem így van. Mert ugye megint ez, itt az ábra, hát itt van az eredetileg rajzolt görbe, ami ott föl volt a pirossal, és akkor a valódi méréseket elvégezték, akkor a piros görbét kapták. Kicsit durva, mert ez itt jóval följebb húzódik. Tehát, hogyha pontosan rajzoltam volna, akkor a fekete valahol itt van, és a piros az jóval fölötte van. Tehát már a galaxis belsejében is több anyag van, mint amennyit addig gondoltak. És a legdurvább az, hogy ahol véget ér a galaxis, ott nem ér véget az anyag növekedése. Most mit is jelent ez? Hol ér véget a galaxis? Hát le kell fényképezni, hogy a legszélső csillag van. Tehát mi az, amit én addig a galaxis méretének gondoltam? A világító anyagot, ami csillagokká szerveződött. Arról itt már volt szó, hogy minden csillag nagyjából ugyanannyi részecskéből, 10-57 darab protonból áll. Azt meg lehet csatszolni adott galaxisoknál, milyen sűrűn helyezkednek el, tehát összetudom adni, egy galaxisban átlagosan 100 milliárd, vagy ennek valahányszoros a csillag van, megszorzom a naptömegében, mennyi az ösztömeg, és hát látom, hogy hol a széle. És viszont nincs széle. a távolabbi kísérő galaxisoknak, satöbbéknek a mozgásából valami ilyen jellegű görbét kaptam. Egyrészt följebb húzódik, másrészt nem ér véget. Hát ott, ahol már nincs látható anyag, még mindig van valami. Megyünk kiebb, egyre több anyag gyűlik be ebbe az integrálba. Tehát ott, ahol a láncszatra a sűrűség már nulla, még mindig újabb-újabb anyag járul hozzá a még kiebb levő dolgoknak a keringéséhez. Na ez volt a hiányzó tömeg probléma. Pontosabb számítások azt mutatták, hogy a különböző galaxisoknál 2-5-10 szeres az az arány, hogy a gravitációsan, tehát itt a keringésből kiszámított összes tömeg, hoppá, rögzítünk, igen, és a látható csillagokban levő tömegnek mennyi az aránya. Tehát lényegében az 1/5-1/10 látjuk a galaxis anyagának, a többi meg Isten tudja, hova lett. Nézzük a másik problémát, hogy a galaxis halmazokban mi a helyzet. A galaxis halmazok azok 10-100 galaxisból állnak körülbelül, tehát nagyságrendileg ilyesmi, és ezek valamilyen értelemben az a gondolatok, hogy együtt keletkeztek, hogy egy kupacban vannak, aztán sokáig nincs semmi. Ez nyilván lehet véletlen is, mint amikor egy utcai csoportosulás összejön, de az nem tart sokáig. Hogyha ez valóban egy kötött rendszer, tehát ott mozognak egymás körében, és nem fognak szétspriccelni, hát azt meg lehet állapítani. Nagyon egyszerű mechanikai dolgot kell csinálni, ki kell számítani a mozgási energiát az egész rendszernek. Hát minden egyes galaxisnak az előbb mondott módon meghatározzuk a tömegét, hát már az sem magától értetődő, mert abban is van egy ilyen 5-10-es faktor, hogy nem tudjuk, hogy egy anyaga mennyi. Megmérjük a sebességét, és akkor az MV-nétet per 2 mozgási energiát kiszámítjuk, ezt összeadjuk az összes galaxisra. Másrészt kiszámítjuk a gravitációs energiát. Itt úgy van paraméterezve, hogy az A-adik galaxis, ez van mi index, meg a B-edik, tehát első, második, sokadik. Kettő között van egy RAB távolság. Ennek van VA sebessége, annak VB sebessége, mindegyiknek ott a sebesség négyzete szerepelt. A potenciális energia az negatív. Tehát közelebb vannak, akkor csak tehát 1/R-rel változik, és szorzóként ott megjelenik a egyiknek, meg a másiknak ott a mege. Itt van a nevezőben a kettőnek a távolságban. Össze kell adni az összes pára, nyilván önmagával nem, mert akkor itt nulla lenne a nevezőbb, és az külön nem szép dolog, és azért kell kettővel osztani, mert így minden párt kétszer számoltuk. Mindegy, van ez a képlet, meg kell ezt mérni. Össze kell adni az energiákat, a mozgási plusz potenciális energiát. Azt mondja egyszerűen newtoni mechanika, hogy ha ez negatív, akkor kötve van a rendszer. Ha viszont pozitív, akkor elképzelhető az az eset, hogy mindegyik elmegy a végtelenbe, ezért a távolságok nőnek. Itt a nevezőben ez az R egyre nagyobb lesz, ezért az egész ez nulla lesz, a potenciális energia nullához tart. Akkor csak a kinetikus energia marad, de az mindig pozitív. Hogyha az összenergia pozitív volt, akkor elképzelhető ez a helyzet. Ha az összenergia negatív, akkor nem mernek el a végtelenbe, mert akkor a kinetikus energiának negatívnak kéne lenni, az pedig nem lehet. Tehát ennek az összenergiának az előjére dönti el azt, hogy ez most kötött rendszer, vagy nem kötött. Hát el kell végezni ezeket a méréseket, még egyszer mondom, minden csillagászati mérés az ördög a részletekben van, sebességeket, tömegeket mérnek, satszolnak, simítanak, kivesztenek, gyalulnak, aztán utána kijönnek ezek az értékek, az jött ki, hogy az energia legtöbb ilyen esetben pozitív. A rendszernek szét kéne esni. Sőt, már régóta szét kellett volna esni, hiszen viszonylag nagy sebességgel mozognak, és tartanak szét. Na de hát láthatóan egybe van, egyszerűen a fénykép mutatja, az ember ránéz, hát ez ott marad és kering. Nem egy véletlenszerű csoportosulás, annak nagyon kicsi lenne a valószínűsége. Szanaszét külön-külön rohangászok, galaxisok most éppen összejöttek egy kupacba, most, hogy egymás közelébe látszanak, de aztán mindenki megy szanaszét, és ilyenből egy csomót ismerünk. Ez biztos kötött állapot tartósan együtt marad, szemben ezzel az egyszerű mechanikai számolással. Hát akkor mi marad? Az ötlet, hogy megint van anyag, amit nem látunk. Hiányzó tömeg vagy sötét anyag. Nyilván nem világítom, mert akkor látnak. Úgy képzelik el, hogy ezt az egész galaxis halmaz belengi valami felhő. Nyilván másképp is el lehetne képzelni. Oda teszünk egy nagy valamit, ami fekete. Például egy fekete lyukat. Az lehetne képzelni, olyan marha nagy tömege van, amekkorát akarok, úgyse látjuk. Nem világít. És akkor az ösztömeg megvan. Ebbe a képletbe be kell írni még egy jó nagy tömeget, olyan nagy negatív lesz az a V, hogy ahogy csak akarjuk, és kötve van. Ekkor viszont, hogyha van egy központi nagy tömeg, akkor az egésznek a mozgása más jellegű lenne, olyan lenne, mint egy galaxis, tehát azon keringenének, nem olyan, mint amikor egymásnak a terében. Ezért inkább azt mondják, hogy az egészet belengi valami anyagfelhő, fene tudja miből van, nyilván sötét anyagból, és akkor, akkor ennek a nagyjából konstans, nem nagyon mocorog, annak akkor a mozgási energiája kicsi, viszont jó nagy tömege van, összehasonlítható a galaxisok tömegével, vagy még nagyobb, és akkor annak a járulékát is hozzá kell adni a gravitációs potenciális energiát. Tehát vonzó erőt kifejt, mozgási energiá nincs, összetartja az egészet, mint a ragasztó. Mert ez lenne a sötét anyag. Megint a számítások azt mutatják, hogy egy ilyen galaxis halmazból megint az anyagnak kb. 90%-a hiányzik, vagy esetleg 99%-a hiányzik. Amit látunk, világító anyag a galaxisokban, az egy tizedes. Elkezdtek töprengeni, hogy mi lehet ez a sötét anyag. Hát rögtön kezdjük a legegyszerűbbekkel, halvány csillagok, amik ott vannak, rendes csillagok, csak olyan halványok, hogy nem látjuk. A tejütrendszerben is van egy csomó, a fehér törpék jelentős részét nem látjuk. Csak nagyobb távcsövekkel, meg mindenféle statisztikai módszerekkel lehet kiokoskodni, hogy mik ezek. Másrészt azt lehet mondani, hogy mi az, amit nem látunk, hát a bolygók. Mostanában állítólag két hete, vagy mikor mondták, hogy végre egy bolygót lefényképeztek a naprendszeren kívül, de ezt már mondták két éve is, meg minden, de van rá 50%, hogy visszaszívják. Szóval lényeg az, hogy tipikusan nem látjuk a bolygókat. A baj az, hogy elég nehéz lenne elképzelni egy olyan galaxist, amiben van egy csomó csillag, vannak bolygóik, de a bolygók össztömege az körülbelül 10-szer annyi, mint a csillagok tömege. Nagyon furcsa lenne. Másrészt szokták azt mondani, hogy esetleg elszabadult bolygók. Egymás közelébe rohannak a rendszerben, 150 évvel ezelőtt ez nagyon divatos elmélet volt, csillag mellett elmegy a másik, és kitép belőle egy kis anyagot, és az kis pizze, egy ideig az volt az elmélet, hogy így keletkezett a naprendszer. Hát akkor a meglevő bolygókat is így el lehet szakítani, és azok szétszóródnak az űrbe, betöltik a tejútrendszert, lehet róluk mindenféle szifiket írni ott a fagyban vegetáló lényekről, akik a napjuktól elveszett bolygókon vacognak. Megint az a gond, hogy túl kevés lenne ez az anyag. Néhány évvel, vagy kb. 15 évvel ezelőtt nagyon divatban jött hirtelen a barna törpe fogalma. Hogy a barna törpe az egy olyan csillag, ami még nem csillag. A hidrogén-hélium gázfelhő, amikor elkezdett részekre szakadozni, volt egy véletlen paraméter, hogy mekkora lesz az a felhő. Egy valószínűséggel osztást követő adat, ami elég nagy, azt a gravitáció összehúzza, annak idején, amikor a csillagokról beszéltünk, akkor erről volt szó, adott méretnél eléggé össze tudja húzni a gravitáció azt, hogy a belsőben begyulladjon a magfúzió, aztán rendes csillag lesz belőle. A nagyok is ezt csinálják, a túl nagyok azok szétesnek, van egy mérettartomány, amin belül csillag lesz. A túl kicsik azok összehúzódnak, fölmelegszenek, de nem elég ki ahhoz, hogy a belsőben a hőmérséket elérje azt a 11 néhány millió fokot, és meginduljon benne a fúzió. Ezek is világítanak, de nem a magfúzió rovására, hanem a gravitációs energia rovására. Tehát összehúzódott, a gravitáció munkát végezettől fölmelegszik az anyag, és infravörösben, vagy hogy eléggé fölmelegedett, akkor a halványvörösben dereng. A halványvöröset nevezték lila ilyen barnának, ezért ezek barna törpe csillagok. Törpék ugye, mert nem elég nagyok ahhoz, hogy rendes csillag legyen. Az első ilyet, amikor megtalálták, hogy mikor 15 évvel ezelőtt, akkor mindenki rettentően örült. Úgy találták meg gravitációs lencse hatással, ami tudjuk, hogy az általános relativitás elmélet egyik bizonyítéka. Amikor Einstein megjósolt, hogy a nap mellett elhajlik a fény, akkor 19-ben Eddington kimérte, tényleg a nap mellett elkanyarodik. Ha nagyobb objektumot teszünk oda, akkor jobban elhajlik, és azt is megjósolták, hogy vannak ilyen nagy galaxisok, amik messze vannak halványak, viszont gravitációs lencse hatással a mögöttük levő objektumoknak a fényét így felénk kunkorítják, visszanézek, és akkor két irányba látom ugyanazt az objektumot. Most én bungee-tok, tehát belőle is kettőt látok, de ez egy kicsit más effektus. Szóval valami ilyesmi, és akkor két kép van ott, amik nagyon hasonlítanak egymáshoz. Na most ugye laikusnak minden galaxis egyforma, de meg lehet mérni a vörös eltolódását, a karierjönk számát, stb. Tehát az ugyanaz az objektum, csak kétszer lefényképezve, akkor valami eltorzította a képet. Ez a gravitációs lencsehatás. Ez a makrolencse, amikor tényleg kép alakul ki. Gravitációs mikrolencsézésnél az, hogy egy világító objektum előtt elmegy egy kisebb, és akkor az ebből szanaszét spriccelő fényt egy kicsit ránk fókuszálja. Olyan, hogy oda tennék egy lencsét, egy nagyító lencsét elhúznám előtte, akkor egy pillanatra fényesebb lesz. Vagy egy esőcseppen át nézem a lámpát, és abból, hogy mennyire és hogy villan föl, és hogy nő meg ennek a fényessége egy pillanatra, abból ki lehet számítani, hogy milyen hatással volt rá az a fényelhajító objektum, és hogy mennyi annak a tömege. a Nagy Magellán felhőben találtak először ilyet, pontosabban a Nagy Magellán felhő csillagait nézték, és az előtt elment valami, ami viszont nem a Magellán felhőben volt, hanem a mi tejút rendszerünkbe, és éppen elment egy csillag előtt, és akkor úgy fölvillant, az a gyerekzetes görbe ment, hogy fölvillant ennek a fénye, és ebből azt mondták, hogy ez barna törpe. És akkor elkezdték figyelni, és rövid időn belül hármat találtak. Innen már csak szorzás kérdése, ugye, olcsóbb, mint a megfigyelés, az ember azt mondja, hogy akkor ez, ha 3 hét alatt találtunk 3-at, akkor n hét alatt n-et, és a galaxis ekkora tartománya van, összesen ennyi meg ennyi van, és ezzel kitumálták a galaktikus sötét anyag 10%-át. Tehát annak, ami hiányzott, annak bizonyan a 10%-a fehér barna törpe. Milyen jó lett volna, hogy a 100%-at megmagyaráznak, de hát ez így nem jött össze. Nyilván lehet még kevésbé kompakt objektum, tehát ilyen csillagbolygó, stb. Lehet por, ami egyenletesen el van osztva, vagy gáz. Por az ugye pici kis szilárdtestek, a gáz az pedig atomosan szétszórva. Ennek az eddig elsősorban összanyagnak az a jellemző, hogy barionos anyag. Barionok az atommag alkotó részei egyebek között, tehát proton, neutron, meg a többiek. Ez az anyag, már volt róla szó, hogy mikor keletkezett, vagy hogy keletkezett, mi szabja meg ennek a mennyiséget. Abban a bizonyos ősi tűzgömbben, amiről sokat beszéltem, annak idején ott mindenféle nehezebb elemi részecske is keletkezett a sugárzásból, részecskék, antirészecskék, az egyensúly megmondta, hogy mennyi van belül. Aztán elkezdtek szétsugározni. Amikor az antianyag titkáról beszéltem, akkor arról volt szó, hogy maradt ennek kis százaléka, 9. tizedességben volt kis különbség az anyag meg az antianyag között, ezért meg lehet mondani, hogy mennyi maradt. Másrészt ennek a későbbi sorsát pedig azt szabta meg, hogy milyen ütemben tágul a világegyetem. Mert a neutronok önmagában instabilak, a neutronok egy része befogódott a protonokkal, deuteronnal, később hélium atommaggá, és aztán később, amikor már atomossá vált az anyag, akkor ezt szabja meg, hogy mennyi a hélium. A barionos anyagnak a kezdeti mennyisége az, mint ott levő nehéz anyag, befolyásolja a világegyetem tágulásának az ütemét. Most ezek a folyamatok, amikor az anyag hűl, és leállnak a termodinamikai egyensúlyban levő folyamatok, azok meg versengenek ugye a tágulással. Szia! A tágulás lassítja a folyamatokat, és az, hogy éppen hogy állnak le a folyamatok, az a finom részleteken múlik. Nyilván az ember így el tudja mondani egy-két szóba, de a pontos részletekhez nagyon bonyolult számítások kellenek, és mindenféle kozmológiai modellnek az egyik specifikuma, hogy na jó, lehet, hogy igazad van, de számolj utána is részletesen mondd meg, hogy mennyi a hélium-hidrogén arány, mert ha mindenféle furcsa, eddig még nem ismert anyagokat, meg folyamatokat tételezünk fel valahol a kezdetek környékén, akkor az befolyásolja azt, hogy milyen ütemben tágul a világegyetem, milyen sűrű az anyag, melyik részecskében mennyi van, és hogy végül abban mennyi hidrogén-hélium lesz. Ez nagyon érzékeny paraméter, tehát egy kicsit megváltoztatjuk a kozmológiai modellt, akkor nagyon megváltozik az, hogy mennyi a hidrogén-hélium arány, azt pedig nagy pontossággal ismerjük. Ezért nem lehet igaz az, hogy az általunk látotton fölül, plusz még van 10-szer annyi barionos anyag. Az biztos nem igaz. Tehát ezeket a modelleket az egyes jelölteknek a egyéni hibáin túl azért is el kell utasítani, mert egyszerűen olyan anyagból vannak, amiről kozmológiai alapon tudjuk, hogy abból egyszer nem lehet annyi, amennyi ide kéne. Hát akkor az ember azt mondja, hogy fantázia rajta, hát mi van még a világon, ami nem barionos? Hát lehetnek például a fekete lyukak. Elképzelhető, hogy fekete lyukok nem csak úgy keletkeznek, ahogy már volt az, hogy a csillagok élete végén, a szupernova robbanás után, vagy a galaxisok közepén, hanem már mindjárt az ősrobbanás után, ugye a kozmológiai Murphy-törvény, ami lehetséges, az meg is valósul, ott keletkezett mindenféle fegyfele fekete lyuk, lehet, hogy nem ismerik pontosabb paramétereket, és sokkal több keletkezett, mint más anyag. Akkor a világ úgy teli van szórva lyukakkal, mint a mákos tészta, vagy mi a csinál, és akkor sok-sok pici fekete lyuk van szanaszét, és ösztömegük az jó nagy lehet. Elképzelhető, nem tartjuk túl valószínűnek, és azon kívül ennek is lennének mindenféle ilyen megfigyelhető nyomai, hogy befolyásolná a keringést, másképp, tehát ilyen helyi csomózsodásokat okozna, hogyha helyileg van valami erősebb, és így tovább. Fölvetettek olyan vad dolgokat, hogy egyszerűen gravitációs hullámok adják az anyagot. Egyesen szerint egy olyan célnézet, aminek energiája van a tömegnek is megfelel, lehet elegánsabban is mondani, hogy a anyag különböző fajtái szintén görbítik a téridőt, csak kicsit másképp, mert be lehet helyettesni az Einstein egyetekben magukat a gravitációs hullámokat. A gravitációs hullámok magának a téridőnek a hulláma. Ide, ahol hullámzik, ott energia van, és akkor az maga tovább görbíti. A fekete lyuk durván úgy tekinthető, mint egy annyira meggörbült hullám, ami úgy megfogta magát. Na most valahogy, ha A mai gravitációs hullámok, ha egyáltalán vannak, nagyon gyengék. Közvetlenül még nem tudtuk őket kimutatni, közvetett bizonyíték van a létezésükről, amiket a egymás körül gyorsan kerék a csillagok, hát a kisugárzott gravitációs hullámok által elvitt energiával és impulzus momentumban gondoltuk. Elképzelhető, hogy valamikor az ősi időkben a nagybomb környéken, mikor hát nyilván 10-45-én előtt, amiről nem tudunk semmit, akkor olyan erőteljes folyamatok zajlottak el a világegyetemben, nagy anyagmennyiségeknek nagy kavarodásai, amik intenzív gravitációs hullámok kibocsátáshoz vezettek, és ezek a gravitációs hullámok jelentős energiát vittek magukkal. Most ezek is itt vannak, ugyanúgy, mint az elektromágneses háttérsugárzás, ezek is itt vannak valahol a kozmoszban, keringenek, terjednek körülöttünk. Lehetséges, hogy olyan nagy energiát képviselnek, hogy ők a sötét anyag egy részét adják. Most az a baj, hogy ezek a hullámok, ezek a számítások szerint nem szeretnének csobósodni. Ez nem arról van szó, hogy ott vannak az egyéb anyag, tehát beülnek a galaxisokba és ott hullámzik, hát azok mennek szanaszét. Fény sem szokott egy kupacban átcsorogni. Valami ilyesmi. Hát hasonlít a mozgás egyenletük. Bár hát ezt azért nem tudjuk pontosan, még elképzelhető az is a gravitációs hullámok, hogy szeretik magukat megkötni, ez nagyon furcsa világban, de nincs teljesen kizárva. Most ugye fölírtam azt az ősanyagot, amiről egyszer már beszéltem, mindenféle ilyen nem tudott és a különböző részecske fizikai elméletek által jósolt, nem jósolt, stb. Vitatott típusú anyagok, hát ha azokból maradt még annyi, aminek az ösztömege még hozzájárul az anyaghoz. Beszéltem annak idején Ambarcumiannak az ősanyag elméletéről, hogy volt valami nagy koncentrált anyagforma, vagy energiaforma, aminek a lebomlásaként jelentek meg a mai anyagok. Hogyha jól meggondoljuk, maga a inflációs elmélet is valami ilyesmit jelent, ott volt az ős Higgs vákuum, ami aztán lebomlott a mai vákummá. Elképzelhető, hogy nem történt ez meg mindenhol, tehát maradtak olyan csomók a világban, ahol még az eredeti állapot van, és ott akkor nagy energiakoncentráció van. Ennek megint az lenne a baja, hogy helyi kis kupacban kötött anyag lenne, más effektusai is észlehetők lennének. A legvalószínűbb jelölt a legtöbb fizikus szerint az elemi részecskének a felhője. De nem barionos anyag, hanem könnyebb. Na most könnyebb anyag, például az elektronok, leptonok, neutrinok. Ha sok elektron lenne, az nem jó, mert annak az elektromos töltését észre lehetne venni. Ha pozitronok is vannak, akkor meg annihilációt kéne látnunk, az sem megy. Hát nyilván semleges elemi részecskéket, semleges leptonokat. Erre a legjobb jelöltek a neutrinok. 1975-ben Max György és Szalai Sándor vetették fel itt Pesten azt, hogy a sötét anyag problémának a megoldásáról a neutrinok kínálják. Egyelőre menjünk tovább, még egy harmadik hiányzó tömeg probléma van. Ez pedig a kozmikus dinamikában jelenik meg. Itt vannak azok a görbék, amiket sokszor mutattam, erre múlik az idő, egy pedig a világegyetem mérete, hát ugye ez nem a mérete, hanem két galaxis tipikus távolsága. A különböző galaxisokra egyszer ezt meg kell szorozni, hogy adott pillanatbeli értéke, és akkor megkapjuk a távolodási görbéket. Van ez a bizonyos kritikus görbe, ha ez alatt vagyunk, akkor a világegyetem tágul, és a nagy bombot végül egy nagy recs követi, ha pedig a fölött vagyunk, akkor a végtelenségig tágul, ezek a görbék itt végül egyenesen fognak folytatódni. Végtelen sok kék görbe és végtelen sok zöld görbe van, a kezdeti feltételeknek megfelel. Most az eredeti Friedman elmélet, ugye Friedman vezette ezeket a megoldásokat az általános relativitás elméletből, aztán később Robertson és Walker tértek vissza rá, és mostanában ezt Robertson-Walker metrikának hívják. Azt is jelenti ez az elmélet, ami durván szól egy matematikai véletlen, hogy az időbeli végesség és a térbeli végesség összekapcsolódik. Ez ennek a kozmológiának a specialitása, hogy ha kicsit módosítjuk az alapegyeneteket, akkor ez már nem igaz, de itt mindesetre igaz, hogy azok a modellek, amik időben végesek, azok térben is végesek. Úgy kell elképzelni a teret, mint hogy a földgömbnek a felszínét. A földgömbnek sincs határa, hogy leessünk róla, de az összfelszín az véges. Ez kell... Mindig azt mondja az ember, ezt képzeljék el a háromdimenzióban, tehát egyen nagyobb, nyilván nem bírjuk elképzelni, de a matematikai analógia talán valahogy segít. Tehát ennek az össztérfogata véges, ezért véges sok anyag van benne. A piros görbe esetében, akkor ugye az idő az már végtelen, de a geometria, a térnek a geometriája az sík. A kék görbéknél is végtelen az idő is, meg a tér is, de ez már nem sík, hanem ez negatív görbületű, olyan, mint amit Bolyai meg Lobacheski írtak le, tehát negatív görbületű. Itt ugye a háromszög szögeinek összege nagyobb 180 fok, itt pont 180 fok, itt meg kisebb, mint 180 fok, ilyen hiperbolikus jellegű térről van szó. Tehát az, hogy melyik modellről van szó, az egyben a geometriával is kapcsolatban van. Na most a Át lehet fogalmazni a Friedman egyenleteket, amikről már többször mondtam, hogy pont azonosak a feldobott kőnek az egyenletével. Ugye, hogyha eléggé földobom, akkor elmegy a végtelenbe, a kritikus sebesség alatt akkor visszaesik. Át lehet fogalmazni úgy, hogy ha pillanatnyi sűrűsége az anyagnak egy kritikus sűrűséget meghalad, akkor sok az anyag erősebb gravitáció, jól lefékezi a szélcspici anyagot és visszahúzza. Hát akkor a zöld görbéken vagyunk. Hogyha kritikus sűrűség alatt vagyunk, akkor meg a végtelenig repülünk, és a piros görbe pont a kritikus sűrűségnek felel meg. Ennyi a kritikus sűrűség, az meg kell mérni a mostani tágulásnak a sebességét. A Hubble állandó. Hát az ugye állandóan méricskérik, és most már egyre pontosabban ismerjük. Hát ennek alapján nagyságrendileg 10-29 gram per köbcenti az a kritikus sűrűség, ami elég kicsike, itteni közönségeshez képest, tehát nagyjából ennyi a világegyetemben a mért anyagsűrűség, vagy hát körülbelül ilyen nagyságrendben van, egy proton per köbméter nagyságrend. Tapasztalatok szerint, hogyha megint összeadjuk a világító anyagot, amit a galaxisokban látunk, és szétkenjük úgy, hogy egyenletesen töltse be a teret, akkor ennek a kritikus sűrűségnek körülbelül egy tizedét kapjuk. Tehát a sűrűség kisebb, mint a kritikus, ez szerint rajta vagyunk valamelyik kék görbén. A mérések viszont azt mutatják, hogy a piros görbén vagyunk. Na most milyen mérések? Hát erre most külön ki kell térni. Hogy lehet megmérni azt, hogy milyen a térnek a geometriája? Mondjad? Jó, csak úgy nyújt aztán. Jó, akkor most fóliacsere. Az első ilyen zárt modellt Einstein vetette fel 1917-ben, tehát a frissen megszületett gravitációs egyenleteket módosította úgy, hogy az a sokat emlékezett Giordano Bruno féle világkép álljon elő. Statikusan lebegnek az űrben a galaxisok, tehát lényegében egy taszító erőt hozzátett. És az jött ki neki, hogy egy ilyen térben véges, tehát a gömbfelszínnek a háromdimenziós analógia lett a világ, és az időben statikus volt, tehát ez még nem a táguló világegyetem modell. Most el lehet képzelni, hogy ha én akkor nézek erre, meg elnézek arra, pont ellentétes irányba, akkor jó messzire ugyanazt a galaxist látom, mert a fény egyik irányban megkerült a világot, meg a másik irányban. Ugye, mint hogyha a Föld felszínén két hajó érkezik. Fényjel nehéz, mert az lemegy a Föld felszínéről, de hogyha olyan információt küldünk, ami rajta marad a felületen, akkor két irányban megérkezik hozzám ugyanaz. Sőt, nem csak különböző irányokból is ugyanazt látnám. Minden irányban látnám az ellenlábas galaxist, akármerre nézek, ugyanazt látom elég messzire. Az egészet kicsit bonyolítja az, sőt, bocsánat, hogyha még egy kicsit messzebbre nézek, akkor meglátom magamat is. Itt vagyok én, itt van a túlsó pont, az ellenlábas, de azon túl még egyszerűen messzire ott vagyok én, és látom a hátamat. Aztán megint odébb megint. Az egészet bonyolítja az, hogy a fénynek időre van szüksége a terjedéshez. Tehát én látom magamat, mint ami 5 milliárd évvel ezelőtt. Az valószínűleg nem én voltam. Szóval valami ehhez hasonló. Tehát nehéz felismerni, hogy mondjuk ez a mi galaxisunk 5 milliárd évvel ezelőtti állapotban. Magamat meg még nehezebb lenne rajta felismerni. Tehát nem magától értetődően ilyennek a vizsgálata, ezért nyugodtan mondhatták, hogy hát Istenem, hát ilyen a világunk, csak éppen nem jöttünk rá. Én majd nem sokára mutatok egy olyan modellt, amikor egy pillanatra azt gondolták, hogy tényleg ilyen. Ez nem olyan régen volt, hanem amikor a 90-es évek elején. Na most, mi van, ha nem ez történik? Akkor ravasz módon kell dolgozni, csináljunk galaxis statisztikát. Képzeljük, hogy itt vagyunk, mi most síkatérítő. Itt vagyok én, veszek magam körül egy R1 sugarú gömböt. Delta R vastagságú gömbhéjat. Tegyük föl, hogy túlesek a legászok nehézségein, és pontosan meg tudom mondani, hogy melyik objektum milyen messze van tőlem. Ugye most minden csillagász lefordul a székről, mert ez a legnehezebb csillagászati probléma, de tegyük fel, hogy ezt elintéztük. Tehát pontosan meg tudom mondani a látott objektumokról. Akkor mit mond a kozmológiai elv, ugye, amit Kopernikuszról neveztek el, Bruno találta ki, hogy a világ egyenletesen van, világban egyenletesen van elkenve az anyag. Tehát ebben a gömbhéjban levő anyagnak a mennyisége arányos a gömb térfogat, a gömbhéj térfogatával. Gömbhéj térfogata durván annak a felszíne szorozva a delta R vastagságával, tehát 4 pi R4 szorozva a delta R, és meg kell szorozni az általános sűrűséggel. Ha veszek egy másik R2 sugarú gömböt, ott is kiszámítom, akkor is ezt kapom. A delta R-et én rögzítettem, tehát ez adva van. A ρ az meg mindenkinek konstans, 4 pi meg az meg még inkább mindenkinek konstans. Tehát hogyha veszem ennek a n-nek a négyzetgyökét, és az R függvényébe lerajzolom, akkor egy egyenes arányosságot kapok. Tehát ha ezt megcsinálom különböző sugaraknál, akkor egy egyenest fogok kapni. Most ugye itt jön az, hogy sajnos nem tudjuk pontosan megmérni a távolságokat. Tehát az első ehhez hasonló méréseknél itt ilyen mint hogyha beszórták volna mákkal a grafikont, olyan volt, hogy szórtak a pontok, és arra nehéz volt egyenest illeszteni. Ahogy finomodik a csillagászati távolságmérés, egyre inkább egy görbére illeszkednek. Most minden akkor, hogyha a tér az nem sík, hanem mondjuk a gömb felszínnek az analógia. Nézzük, hogy ez gömb felszínen. Itt megyünk tovább, akkor egyre nő a... Itt vagyok én. Itt egy adott távolság. A távolságot itt görbén kell mérni a gömb felszínen. Nő, de elérkezünk egy maximális távolsághoz, amikor elérkezünk az egyenlítőhöz, és utána tovább megyek, akkor a körök egyre kisebbek lesznek. Tehát itt a köröknek a felszínét, annak a csíkoknak a felületét kell nézni a gömb felszínen. Egy ideig nőnek, aztán csökkenni kezdenek, és akkor elérkezünk az ellenlábas pontba, akkor nulla lesz a méretük. Tehát, hogyha azt nézem, hogy mekkora az a térfogat, hát most itt felszínt mutattam, de tessék térfogatra is kiszámítani, mennyi az a térfogat, ami tőlem adott távolságban, delta R vastagságban van, az nem e szerint a euklideszi függvény szerint fog változni, hanem másképp, egy ideig nő és csökken, így visszakunykolodik. Fél távnál van a maximum, aztán csökkenni fog. Hát akkor megint megszámolom, hogy hány objektum van tőlem bizonyos távolságban, és annak a négyzetgyökét ábrázolom a sugár függvényében, akkor valami ilyen görbét kell kapni. Nyilván, hogyha közel vagyunk, akkor itt még nem lehet megkülönböztetni a síkot ennek a gömbnek a felszínétől. Tehát kis távolságban ezek itt együtt haladnak. Aztán később elkunkorodnak. Most amikor ezeket elkezdtek méricskélni, hát akkor azt vizsgálták, hogy kanyarodik el a görbe. Az a baj, hogy a szórás az itt még ellepte. Különböző kozmológiai modellek alapján ezt még kiszámoltak, és mindenféle kunkorodó görbéket kaptak, és nem lehetett eldönteni a mérési pontok alapján. Meg lehet csinálni, azt már nem mertem lerajzolni a hiperboloidot, hiperboloidnál akkor meg egy ilyen világ nem, tehát ugye, még egyszer ez volt a Friedman-féle zárt univerzum, ami térben és időben is véges, ez a euklideszi határeset, ez pedig a nyílt, a hiperbolikus. Ezek a görbék akkor így néznek ki. Tehát a zárt világnál visszacsukodik, és a hiperbolikusnál pedig nő a gyökem. Az egész nem ilyen egyszerű, ugyanis a világegyetem időben változik, tehát ezeknek a gömböknek a sugara ez időben változik, tágul és összeesik, tehát nem egy adott statikus gömböt kell nézni. Követni kell a táguló, majd összeomló gömb felszínén a fénysugárnak a mozgását. Ez bonyolultabb feladat. És hogyha végtelen időben, akkor is az a hiperboloid, vagy valami csoda, az is valahogy tágul, és annak azon is kell, sőt az euklideszi sík is tágul, mint amikor négy felhúzzák a rétestésztát, és ezen is a sűrűség, ami az előbb szerepelt, az sem állandó. Különböző sugaraknál más korszaknak a sűrűségeit kell számítani. Nyilván ez technikailag elbonyolítja a dolgot, mert azért vannak a fizikusok, meg a csillagászok, hogy ennek utána számoljanak. Végül adnak a csillagászoknak egy olyan receptet az általános relativitás elmélet alapján, figyelembe véve ezeket a fénysebességes korrekciókat, hogy jó, nem ezek az egyszerű görbék, de adott típusú Friedman modell, ilyen-olyan paraméterű Friedman modell, tehát az előző ábrán szereplő kék, meg zöld görbék, meg a piros görbék közül, melyik esetében milyen típusú ilyen galaxis sűrűség eloszlást kell kapnod. Na, akkor ezt kell megmérni tényleg, és összehasonlítani a tapasztalattal. Tehát így módon lehet ténylegesen megmérni. Most ezt a fóliát én már vagy 20 éve írtam, és azóta is mondom, a tényleges mérés az most van folyamatban. Ez, amit emlegettem, ugyanaz a Szalai Sanyi, akit az előbb is a neutrinókkal kapcsolatban is mondtam, ugye ő az, aki Amerikában megszervezte másokkal ezt a Sloan digitális égbolt számlálást módszert. Tehát külön erre a célra épített távcsövekkel rengeteg galaxis lefényképeznek, és azok közül nagyon soknak meghatározzák a vörös eltolódását is. Ugye rengeteg galaxis lefényképezni az nem olyan nagy extra dolog, de az csak egy kétdimenziós, gömbre vetített eloszlást ad. Az, hogy melyik milyen messze van, az azt jelenti, hogy egyenként meg kell határozni a vörös eltolódását. Nem tudom, talán hallották ennek a sztoriát, az is külön érdekes. Ugye van egy nagy távcső, abban betesznek egy lemezt, amiben lukakat fúrnak oda, ahol az előzetes fényképek alapján tudják, hogy ott van egy galaxis. És a lukba bedugnak üvegszálat, és az üvegszálat elvezetik egy spektroszkópot. A spektroszkóp prizma van, és az felbontja akkor a fényt különböző összetevőkre. Tehát ha egyszerre körülbelül 1000 luk van egy ilyen lemezen, 1000 különböző üvegszálat vezetnek el, és akkor megnézik, hogy melyik galaxisnak milyen a spektrum, és abban a vörösártódás ki lehet számítani. Most először, amikor ezt tervezték, akkor felvettek mexikai vendégmunkásokat, hogy dugdossák az üvegkábeleket. Üvegkábelek eltörtek. Ezek után terveztek egy robotot, ami bedugja az üvegkábelt, a robot viszont nem tudta, hogy melyiket hova kell, és melyik galaxisnak felel meg. Ezek után terveztek egy másik robotot, amelyik végigpásztázta lézerfénnyel, és mindegyikbe belőtt egy lézert, és megnézték, hogy melyik világít a másikat, akkor ez a C9-es. És utána akkor ezt az egészet beemelték a távcsőbe, és felvették a galaxisoknak a spektrumát. Tehát így a rengeteg, a több százmillió galaxisnak, amit lefényképeznek, abból kb. 1 millió lenne spektrum. Ez volt a helyzet akkor, amikor tervezték a mérés. Mert olyan érdekes volt az egész, hogy ugye több különböző színképtartományban kell mérni meg egyébek. Az egésznek a technikai főnöke az megrajzolgatta a CCD-knek, amiket a távcsőbe tesznek, tehát ugyanazon a digitális fényképezőgépekben, és azoknak apró kis fényérzékelő eszközöknek a kisebb vetési tendenciáját, és extrapolálta, hogy 5 év múlva, amikor a berendezés beindul, akkor milyen picik lesznek, tehát hányat lehet beszerelni egy négyzetdeciméterre. És azért, hogy biztos legyen a dolgába, ezt a görbét elküldte a CCD gyártó cégeknek, hogy legyenek szívesek továbbra is követni a trendet. Azok megemberelték magukat, és gyorsabban fejlesztették, ezért nem csak az eredetileg tervezett 5, hanem 6 különböző tartományban lehet. Tehát ugyanarra a helyre, ahol 5-öt terveztek, oda 6-ot lehetett beilleszteni. Egy csomó ilyen típusú probléma volt. Meg például, ugye képzeljük el, olyan helyen van Amerikában ez a masina, ahol nagyon ritkán van felhő. De mindesetre kapcsolatban léptek a meteorológusokkal, és megkeresték a felhőknek az égen való eloszlás függvényét, hogy mikor, hol, milyen magasságban várható felhő. És nem úgy csináltak, hogy így szépen sorba végig mennek az égből, hanem hol erre néztek, hol arra néztek, egyenletes eloszlással, és így érték el azt, hogy a lehető legkisebb valószínűsége van annak, hogy éppen beüt az adott irányba egy felhő. Tehát volt egy éves ilyen előzetes pásztázás, és azóta 5 évig folyamatosan megy a mérés, és gyűlik a rengeteg adat, körülbelül egy ekkora termet fognak megtölteni a CD-k, csurik adatokkal. Szokták mondani, hogy a következő 50 évben a csillagászoknak nem kell távcsőben nézni, hanem ezeket az adatokat kell feldolgozni. Szóval így módon most készül az északi égboltnak a tényleges feltérképezése. Ezen felbátorodva egy ausztrál csoport is épített egy hasonló berendezést, és ők meg a déli égboltot is feldolgoznak. Az egészből kimarad egy csík, a tejút, mert az eléggé leárnyékolja azt, ami azon kívül van, de a tejúton kívül erre jobbra-balra nézve eléggé pontos statisztikánk van. Most nem úgy haladnak, hogy lépésről lépésre, hanem ahogy bizonyos számítógépes ügyes programok először pársonaként kirajzolják az ábrát, és az ember megnézi, hogy na most mi lesz itt, és eléggé tetszik az internetről letöltött néni, akkor még vár, amíg a közbőső sorokat is berajzolja, ha nem, akkor lelövi és keresi a következőt. Valami így módon, tehát az egész égbolt már le van képezve, de nem elég részletesen, aztán töltik be. Ebből már az előzetes azokat már publikálták. Már rengeteg új dolgot találtak, megtalálták a legmesszebbi kvazárt, egymás után többször, tehát még messzebbieket találtak, csomó kisbolygót, mindenféle újfajta csillagokat, stb. És megvannak ezek a paraméterek is, tehát a galaxis statisztika. És azok már eléggé pontosan ráébeszkednek a görbére, ez a megoldás, tehát elküldeszi a világnak a tere, ezt most már kb. Másfél éve tudjuk, azóta nyilván a mérés folyik tovább, és finomabb, és egyre hangosabban fogom. Tehát rajta vagyunk a piros görbén. Térjünk ide vissza. A látható anyag, ja nem, az még a másik papírom volt, a látható anyag nem adja ki ezt a... Tehát megint hiányzik valami a világegyetemből. Látszik, hogy különböző szinteken, egy-egy galaxison belül, a galaxisok között, tehát a galaxis halmazokban, illetve globálisan is hiányzik anyag. Mégpedig nagyon durva mennyiségű, tehát annak, ami nekik ott kéne lenni, annak kb. 1/10 vagy más számolás szerint 1/100 az, amit látunk. Itt már korábban volt szó az antropocentrikus szemléletnek a visszavonulásáról. Ugye kezdetben azt hittük, hogy mi vagyunk a világ közepe, körülöttünk kering minden. Akkor jó, hát a nap van középen, mi ott vagyunk mellette. Akkor egy nagyobb csillaghalmaz közepén. Jó, nem is a közepén, hanem egy kicsit a széle felé. Ilyenből is van már sok milliárd. Aztán még lehetséges, hogy ez az egész, ez sok példányban előfordul. És most meg ott tartunk, hogy ez a nyomvadt anyag, amiben mi vagyunk, az sem a világegyetem alapanyaga, hanem olyan 1%-os futottak még kategóriai anyag, és ami az alap konstrukciónak az alapanyag, arról egyszerűen nem tudunk semmit. ez a sötét anyag. De mindjárt kiderül, hogy még van ennél sokkal nagyobb mennyiségű más, az meg jövő héten a sötét energia, amiről meg még kevésbé tudunk semmit, amellett még inkább úgy jött, hogy nem így kell ezt felfogni. Legyünk büszkék rá, hogy mi, akik ilyen eldugott zugában élünk a nagyvilág egyetemnek egy milyen kis nyomvat pontján, nem is a tipikus anyagban, mégis ennyi mindent tudunk a világ egyetemről. Na, akkor nézzük meg, hogy milyen jellegű magyarázat tudtak erre adni. Pontosabban fölmerül még egy probléma, amit úgy egy szuszra lehet ezzel megmagyarázni. Hiányzik anyag, csak másképp. Térjünk vissza az atomok keletkezésére, erre már többször beszéltem. Volt az a bizonyos korszak, amikor a termikus egyensúly uralta a világegyetemet, abból sorba kiestek a nehéz részecskék. Ugye már volt szó, amikor a hőmérséklet leesik a kétszer MC négyzet egyenlő K szor T alá, akkor kihalnak a nehezebb részecskék. Marad mutatóba ez meg az. A legutolsó kihaló a elektron meg a pozitron, amik a legkönnyebb részecskék voltak, utána mi maradt? Hát maradt a sok-sok foton. Illetve hát az anyag-antianyag aszimmetria miatt maradt néhány proton meg néhány elektron. Körülbelül 10 vagy 1 milliárd fotonra jut egy proton. Most eddig a korszakig, tehát körülbelül 300-400 ezer évvel a nagybum utánig lehet mondani egy olyan paramétert, hogy mennyi a világegyetem hőmérséklete. Egy adat. Miért? Mert az egész homogén volt. Mindenhol egyforma. Egy adattal le tudom írni a sűrűsége, a hőmérséklet, a nyomása, anyagelosztás az idő függvényében, csak az idő a változó. Mert ha véletlenül létrejöttek helyi koncentrációk plazmában, akkor a plazma megakadályozta. A plazmában, ugye mostanában nagyon részletesen vizsgálgatták a fizikusok, mert mindenki fúziós erőművet akart csinálni. Van magyarul is egy könyv, hogy plazmafizika fizikusoknak, mert megint ezt se tanítják az egyetemen, csak mellékesen, de ezért írtak egy ilyen könyvet plazmafizika fizikusoknak. Plazmának az az alaptulajdonság, hogy instabil. Plazma nem akarja, hogy a fizikusok fúziós erőművet csináljanak, és akkor ne kelljen a uránlobbival, meg a szénlobbival versenyezni, mert ha megcsinálnak a fúziós erőművet, akkor nagyon olcsó lehetne tengervízből energiát gyártani. A fúziós plazmában instabilitások lépnek föl. Benyomják a tokamak közepébe a kis forró plazmahengert, elkezd csapkodni, szétszakad, kimegy a szélére, stb. Mindenféle bonyodalmak vannak. Én a könyvet olvastam a 42. instabilitásnál, abba hagytam az olvasást. Annyi féle különböző módon az instabil, ami nem akar stabil maradni. Tehát itt most ugye pont fordítva, ugyanezek a mechanizmusok, amik a plazmában most megakadályozzák azt, hogy mi kicsi, sűrű plazmát hozzunk létre a körülötte levő hideganyag belsejébe, ugyanezek, amikor mindent a forró plazma töltött be, meg azt akadályozták meg, a plazmán belül létrejönnek melegebb, meg hidegebb, sűrűbb, meg ritkább koncentrációi helyek. Úgy képzeljük, mint a fotonok, a rugók lettek volna. Na most, amikor kb. Félmillió évvel nagybomb után, kb. 11-15-en kelvinre lehűlt az anyag, létrejöttek a hidrogénatomok. Ugye akkor már befogódik egy elektron a hidrogének a protonja köré. A hidrogéngáz átlátszó. Erről már többször volt szó, hogy az atom csak olyan energiájú fotont tud elnyelni, ami pont arra alkalmas, hogy egyik energiaszintről a másikra fölvigye az elektronot, a többi egyszerűen átszalad rajta, vagy hogyha olyan nagy energiájú a foton, hogy letépi az elektronot, akkor oké, azt elnyeli, csak hát olyanok már egyre kevesebben vannak, mert lecsökkent a hőmérséket, ez alá az érték. A hidrogéngáz átlátszó, ekkor külön válik a háttérsugárzás, és elkezdi játszani azt, amiről elején beszéltem, ugye a háttérsugárzás maga egy külön anyagként, előkerül idegenként ott van, és a saját törvényei szerint tágul és hűl. Most a hidrogén gáz, tehát az atomos anyag, az viszont gravitációsan instabil. Hogyha ebben létrejön helyileg egy koncentráció, ugye össze-vissza szaladgálnak itt az atomok, bizonyos helyen véletlenszerűen egy kicsit sűrűbben vannak. Ugye ennek megvan a maga elmélete. Akkor viszont ennek a gravitációs hatása a környezetből újabb részecskéket vonz arra, ott, ahol meg ritkább volt, az meg nem tudja visszavonzani, elengedi. Benne van a Bibliában, akinek van, annak adatik, akinek nincs, attól elvetetik. Tehát a kezdeti egyenletes sűrűségen megjelennek ilyen kis fluktuációk, és azok egyre nagyobbak lesznek, és az lesz belőle, hogy végén egyes helyen sűrű az anyag, más helyen meg ritka. Ezek a fluktuációk, ezek nagyon jó, de mindenki így gondolja, így keletkeztek a galaxisok. Tehát ezek a csomók, ahol sűrűbb az anyag, azok a galaxisok, azon belül aztán további mechanizmusok még kisebb csomókat hoztak létre, azokat a gravitáció összehúzta, csillagok, kész. Na most ez így jól hangzik. neki ezt mesélni az ismeretterjesztő előadásokon. Mert volt egy nagy fizikus, aki ennek a részleteinek utána számolt, Jakob Zeldovics, aki kozmológiával meg mindenfélevel foglalkozott. Hát egyáltalán között a statisztikus fizikának is nagy mestere volt, és ő kiszámolta azt, hogy milyenek ezek a fluktuációk. Tehát adott sűrűségű, stb. Ilyen hidrogén felhőben, mekkorák a fluktuációk. Két dolgot kell megmondani. Mekkora a térbeli mérete, tehát mennyi ez a hullámhoz, és mennyi az amplitúdója. Tehát itt nem mindegy, hogy itt most kétszer akkora a sűrűség, mint a szomszédban, vagy egy millió moddal nagyobb. Mert az egésznek a további fejlődésének az üteme ettől függ. Ha kicsi a fluktuáció, akkor gyengén fog erősödni, és őt esetleg megszűnhet. Egy bizonyos nagyobb, az már fel fog erősödni. Az jött ki a számolásokból, hogy rendben van, létrejön ilyen különbség, mint ami most van, kb. 100-200 milliárd év alatt. Oké. Csak sajnos a világegyetem 13,7 milliárd éves. Tehát ma még nincsenek galaxisok, mondja az elmélet. De vannak. Akkor megint valami nem stimmel. Hát nyilván, hogyha nagyobb lenne az anyagsűrűség, akkor ez jobban összehúzta. De még jobb lenne, hogyha ott, ahol a galaxisok vannak, ott már korábban lett volna valami anyag, ami összehúzta volna, behúzta volna ide a hidrogént. A hidrogén nem kellett volna töprengeni, hogy hova menjen, hogy véletlenszerűen összefogta adja, hanem korábban ott lett volna anyag. Na jó, hát a fotonok ezt megakadályozzák. Minél akadályozzák? Meg a mi közönséges anyagunknál, protonból, elektronból álló későbbi hidrogén gáznál, ez addig, amíg még nem atomos volt, hanem plazma állapot, addig nem ment. De ha valami korábban már ott volt, és semleges volt, és nem érdekelték a fotonok, tehát ő nem plazma állapotú volt, az már részt vehetett egy ilyen gravitációs csomósodásban jóval korábban, félmillió évnél korábban. Most úgy aztán érzik, hogy minél korábban történik valami, annál durvább hatása van a későbbi világon, és annál gyorsabban mennek a folyamatok. Valami olyan objektumok, amik hamarabb kiszálltak a termikus egyensúlyból. És az előbb mondtam, hogy a fotonok most már előkerül idegenként, a többiektől nem zavartatva a saját törvények szerint hűlnek és tágulnak. Ezt megtehették másféle részecskék korábban. Az volt a szöveg, hogy ezek tipikusan aztán annihilálták egymást, és most nincsenek itt. De vannak olyanok, amik korábban lecsatolódtak, de mégis itt vannak. És ezek, ha nem is nagyon vesznek részt részecske fizikai kölcsönhatásokban, azért gravitációs hatás éri őket, és egymásra is gravitációs hatással van. Ez volt a nagy ötlet, hogy a neutrinok azok ilyenek. Nem találtam azt a fóliát, de ezt már többször rajzoltam önöknek, hogy a gyenge kölcsönhatásnak az alapfolyamata az, hogy a neutron elbomlik protonra, elektronra, meg egyik fajta neutrinóra. Illetve egy másik folyamat, mondjuk a proton találkozik az elektronnal, lesz belőle neutron, neutrinó, össze-vissza lehet egy rajzolgatni ezt a gábot. Bemásztunk ennek a mélyére, a protonban meg a neutronban belül kvarkok vannak, és tulajdonképpen két kvark közti kölcsönhatás közvetít egy ilyen dupla V részecske, és az a neutrinót meg az elektront hozza kapcsolatba. Tehát erről már beszéltük, ez a gyenge kölcsönhatás alapfolyamata. A neutrinók azok valamikor szintén benne voltak az egyensúlyban. Kövessük egy pillanatra a sztorit. Ugye, amíg elég meleg volt, addig egy foton tudott kelteni mondjuk proton-antiproton párokat. Amikor a hőmérséket leesett ennek megfelelő energia alá, akkor már nem tudtak ilyenek keletkezni. Viszont még elég meleg volt ahhoz, hogy a protonok meg a neutronok egymásba alakuljanak. Annyi energia már nincs, hogy egy komplett protont létrehozzuk, de a protont egy kicsit megpiszkáljuk és átalakítsuk neutronnál, vagy viszont annyi energiája még van egy tipikus tízelek. Ekközben persze az elektronok meg a pozitronok még keletkeznek bőven. Na most akkoriban ezek a folyamatok, hogy a neutron protonnál akkor is viszont, ezek még részt vettek a termodinamikai egyensúlyba. Csökkent a hőmérséklet, akkor egy idő után ez a reakció is lefagyott. Két okból. Mert ahogy a világ tágul, egyre ritkábban találkoznak a megfelelő objektumok, tehát kisebb a valószínűsége az ütközésnek. Másrészt ezek a gyenge kölcsönhatási folyamatok energiafüggőek. A tágulás során az egy-egy objektumra jutó energia is csökken. És ezért, ha találkozik mondjuk egy elektron meg egy neutrino, legnagyobb valószínűséggel áthaladnak egymáson, még csak nem is köszönnek. És nem vesznek részt egy ilyen gyenge kölcsönhatási folyamatban. Amikor meleg volt, akkor sziasztja, és akkor mindenféle folyamat ment. Kisebb hőmérsékleten ez már nem megy. Ki lehet számolni azt a hőmérsékletet, és ki lehet fejezni a részecske fizikai paraméterek egy ekkora szép képlettel, amekkora hőmérsékleten leállnak ezek a folyamatok. Ez nyilván attól függ, hogy milyen gyorsan tágul a világegyetem, tehát ez nem tiszta részecske fizikai képlet, hanem tartalmazza a világegyetem tágulására jellemző paramétereket, hogy az ember elkötelezi magát valamelyik modell szerint. mellett. És akkor ebből ki lehet számítani azt, hogy mennyi neutron, meg mennyi neutrino, meg ilyesmi keletkezett. Arról a múltkor már beszéltem, hogy a neutronok utána be tudnak fogodni, stb. De mit csinálnak a neutrinok? A neutrinok itt abba hagyják a játékot, ők itt csatolódnak le. Ez körülbelül 3 másodperccel a nagy bomb után van. Jóval hamarabb, mint a fotonok. Ugyanaz a játék, csak hamarabb. A fotonok azok sokáig részt tudnak venni a folyamatban, egészen addig, amíg még ilyen finom folyamatokhoz, hogy verjünk szét egy atomot, ez csak 13 elektron volt. Itt viszont a neutrinok, pozitronok átalakítása az jóval nagyobb energiával. Amikor ez megtörtént, akkor a neutrinok kiszálltak. A neutrinok gáz önmagában tágul és hűl. Más az állapot egyenlete, mint a fotongáznak. Ezért most a világot betölti a neutrinogáz, meg betölti a fotongáz. A fotongáznak tudjuk 2,7. A neutrinoknak más a tágulási üteme, más a hűlési üteme, ezért azok 2 Kelvin hőmérsékletek. Nincs közük egymáshoz, ugyanazt a tartományt betölti, mint a, én már említettem, hogy a tigristek meg a fülemülőnek is közös a zónája, mégsem vívnak egymással élet-halálharcot. Pedig ugyanaz az életterük. Az volt a nagy ötlet, hogy na jó, itt van ez a neutrinogáz, de vajon az egyenletes eloszlású marad-e? A fotongázról tudjuk. 4/10 pontossággal egyenletes eloszlással tölti be a világot, minden irányból egyformán érkezik. A neutrinok hát, ha nem. A fotonok nulla nyugalmi tömegűek, ezt tudjuk. A neutrinokról is sokáig azt gondolták, hogy nulla nyugalmi tömegűek. Miért? Hát amikor a neutrinokat feltételezte Pauli annak idején, miért jutott erre az ötlete, hogy vannak neutrinok? Azt mondta, hogy a gyenge kölcsönhatási folyamatban, erről is van egy fóliám, mindjárt megmutatom, a gyenge kölcsönhatásban látszólag nem maradt meg az energia, meg az impulzus. Ez mikor volt? A 20-as évek vége, 30-as évek eleje. Olyan nagy forradalmi korszakot éltek akkor a fizikusok, hogy hát annyi minden tabu dölt már meg, hát Istenem, hát akkor legfeljebb az energia sem marad meg, meg az impulzus sem marad meg. Mondták, az is csak olyan statisztikus dolog, hogyha makroszkopikus tárgyakra megyünk, akkor nem megy kicsibe meg. Na, aztán kiderült, hogy nem így van. Pauli azt számolgatta ki, hogy nem össze-vissza változik, hogy hol több energia van, hol kevesebb, mindig hiányzik valami. És a legjobb ötlet az volt, hogy van ott még valami, amit nem látunk, tehát a neutron elbomlott protona meg elektrona, de van még valami, ami elviszi az energiát meg az impulzust. Ennek a legjobb bizonyítéka van egy ilyen nagyon nevezetes felvétel, amit az 50-es éveken a János Jánoskos készített a KFK-ban. Itt volt egy atommag. Az atommagban egy neutron elbomlott, úgyhogy proton lett belőle, és akkor benne maradt az atommagban, tehát egy másik töltött atommag, és kirepült egy elektron. Most az atommag nehéz, elindul, ez egy buborékkamra felvétel, nem buborék, kötkamra. Elindul errefele, vastag és rövid nyomot hagy egy nagy tömegű elektromosan töltött objektum. Az elektron könnyű, és elmegy, és a mágneses térben elkanyarodik. Hogy egy álló neutron elbomlik két részecskére, azok egymásra szembe repülnének ki. Itt ott láthatóan erre elment valami harmadik objektum, ami elvitte az impulzus egy részét. Hát ilyen típusú folyamatok elemzése alapján okoskodta ki Pauli azt, hogy van a neutrino. Hát ami ugye, ez ugyanabban az évben volt, amikor egészen más folyamatoknál a neutront is felfedezték. Mind a kettőt neutronnak nevezték el, ugye azt jelenti, hogy semleges. És egy konferencián kérdezték Paulit, hogy ez ugyanaz a neutron, amit a Chadwick fedezett fel, nem az enyém ilyen picike, és ugye olaszul becézte neutrino, semlegeskének, és így lett ez a neve. Jó, tehát ennek az az alapjellemző, hogy csak a gyenge kölcsönhatásban vesz részt. Pauli annak idején azt mondta, hogy olyasmit cselekedtem, amit egy fizikusnak nem szabad, tehát ilyen boszorkán dolog, feltételeztem valamit, amit garantáltan senki nem fog megtalálni kísérletileg. Nem nagyon vesz részt kölcsönhatásokban, se tömege, se töltése, nyomot nem hagy, Istenem, hát mint a boszorkány. Akkor még nem tudták, hogy nem sokára megépülnek az első nagyüzemi boszorkánygenerátorok, tehát olyan berendezések, amik marfasok neutrinót termelnek, más célra épültek, úgy hívják atomreaktor, és abban a rendszerben nagyon sok neutrinó keletkezik, és azokat aztán ezeket 55-ben ki lehetett mutatni kísérletek, meg is kapták érte a kísérletek a Nobel-díjat. No, tehát ezóta tudjuk, hogy vannak ezek a neutrinok. Na most mindenki azt gondolta, hogy ezek nulla tömegűek. Most ezt megerősítette az, amiről korábban már meséltem a szimmetriával kapcsolatban, hogy a neutrinokról kiderítették, hogy egy neutrinos nyegekölcsönhatás folyamatoknak a tükörképe nem valósul meg a természetben. talán emlékeznek, az erről már többször volt szó, most egy kicsit részletezzük ezt. A múltkor az antianyaggal kapcsolatban is emlegettem ezt, tehát a folyamat tükörképe nem valósul meg. Landau kiokoskodta azt, hogyha kicseréljük az anyagot antianyagra, és a rendszert a tükörképére, ez az úgynevezett kombinált szimmetria, tehát CP, C az a csás töltéstükrözés, P az a paritás, tehát térbeli tükrözés, tehát a CP szimmetria, az már szimmetriája a világnak. Ez 6 évig érvényű volt, aztán találtak, hogy ezt is megsérti. Ez úgy jól hangzik. Mit is jelent ez? Durván úgy lehet elképzelni, hogy a neutrinónak a spinje az mondjuk mindig -1. -1-2-t. Hogy lehetne elképzelni? A részecskék azok, nagyon durvát mondok, nem igaz, de úgy képzeljük, hogy forognának, és ha megy egy részecske erre, és mindig balra forog, mint egy dugó húzó, akkor mindig ez egy balos, a másik meg csak jobbra forog. Okay. Mikor lehet ezt megmondani? Azt állítani, hogy egy neutrion mindig balkezes, a antineutron meg mindig jobbkezes. Képzeljük el, hogy itt megy egy objektum errefelé és balra forog, és én gyorsabban megyek nála, akkor mit látok? Hozzám képest hátrafele megy, és még mindig erre forog, megfordulok, azt látom, hogy arra megy, és jobbra forog. Azzal, hogy én átülök egy olyan koordinátra, egy olyan űrhajóba, ami gyorsabban megy, mint ő, azzal átadom őt transformálni balkezesből jobbkezesbe. Ha én azt állítom, hogy a neutrino csak balkezes formában fordul elő, akkor ezzel azt is állítom, hogy őt nem tudom lehagyni. Mi az, amit nem tudok lehagyni? A fényt. Akkor ő fénysebességgel megy. Mi az, ami fénysebességgel megy? A nulla tömegű objektum. Tehát ezzel a felfedezéssel, hogy a neutrino csak balkezes formában fordul a természetbe, indirekt módon azt is mondták, hogy a neutrinónak nulla a tömege. Így gondoltam Móriczka, vagy pontosabban Landau, meg egyéb ilyen nagyon nagy fizikus is, tehát nem kell szégyelni, hogy az ember ezt gondolja. Ez nem igaz. Elhamarkozott következtetés volt, logika hiba van benne. Csak most nehéz megtalálni. A megoldás megint ugyanaz, mint amit itt próbálok elültetni most már jó régóta önökben, hogy a számos olyan furcsasága van a világnak, amit nem az alapfizikai törvényekből kell megmagyarázni, hanem a világegyetem történetéből, mint az antianyag létezése meg ebben. A világegyetem története során így meg úgy alakult, ahogy azt mondják, Grosz Károly annak idején mondta, hogy nálunk az egypárt rendszer az történeti véletlen, de hát akkor már maradjon így. Valami ehhez hasonló. Az, hogy a neutrinok mind balra forognak, az nem muszáj, hogy együtt járjon azzal, hogy ők nulla tömegűek. Nézzék, hogyha lenne éter, mi történne? Ugye annak idején, relativitás elmélet előtt, meg akarták keresni azt a koordinátorrendszert, az abszolút koordinátorrendszert, amelyben érvényesek a megfelelő egyenletek, amelyben az a hipotétikus anyag, az éter, amiben a fény terjed, az nyugszik. Nem találták meg. Tehát mit kerestek? A Földnek az ehhez képesti sebességét. Na most azóta megtalálták az étert, hogyha nem is verték nagy dobra, és nem így mondják. Van egy olyan rendszer, amihez képest egy explicit kéretet mutatni a Földnek a mozgássebességét. Ez pedig a háttérsugárzás. Háttérsugárzás, hogy érkezik az űr minden irányából, nem a mai objektumok bocsátják ki, hanem az a hajdani forró plazma. De nem egyenletesen érkezik, mert annyiszor mondtam, hogy egyformán érkezik mindenhol, de ez nem igaz. Azt lehet mondani, hogy van egy irány, ahonnan kicsit vörösebb, másik irányban meg kicsit kékebb. És az eloszlása ez az irányhoz képesti szögnek a koszinuszával változik. Ez úgy is emlegetik, hogy a nagy égi koszinusz. Most pontosan ezt a képletet kapja az ember, hogyha azt mondja, hogy van egy egyenletes eloszlás, ami minden irányban egyformán sugárzás, és ahhoz képest én mozgok valamekkora sebességgel, akkor pont bejön egy ilyen koszinusz függvény. Most ha kitranszformálom, tehát átülök, nem a Földről néznék, hanem egy olyan űrhajóval, ami hiszem 730 valahány kilométer per szekundum a sebességgel mozog a Herkules csillagkép irányában, most csak úgy mondtam, arrafele megy, akkor abból a rendszerből körülnézve, akkor már 4/10 pontossággal egyforma minden irányból a sugárzás. Tehát a Föld mozog ehhez hozzá képest. Ez pont ugyanaz, mint amit annak idején Meyer-Zombanival kerestek, az éterhez képest is sebesség. Mi a nagy különbség? Az éter egy ilyen abszolút hipotétikus létező lenne, ami bele van írva a fizika alaptörvényeibe. Hát az garantáltan ilyen meg olyan, ugye Úristen rögzítette a törvénykönyvében, ugye, ezek a tulajdonságai. Ez a háttérsugárzás, ez viszont egy konkrét anyagi rendszer. Ennek története van. Valamikor létrejött a világegyetem története során, nem 100% pontossággal egyforma minden irányban, hanem csak 4/10 pontossággal. Az ötödikben már vannak fluktuációk. Meg lehet kérdezni, hogy miért ennyire egyforma, És miért nem még ötször ennyire egyforma? Tehát miért nem csak a második tizedésig egyforma, vagy miért nem olyan, hogy egyik irányban sokkal erősebb, mint a másik, és az ötödikben már miért vannak fluktuációk? Története van, le lehet nyomozni. Vannak is rá mindenféle ötletek, elméletek. Ez egy konkrét anyagi rendszer. Jó? Tehát egy ilyen konkrét anyagi rendszerhez képest mozgunk. Ez más típus állítás, mint hogy az abszolút térhez képest mozgunk. Na most tapasztalataink szerint ebben a koordinátorrendszerben, ami a háttérsugárzásnak a koordinátorrendszer, abban nagyjából áll az anyag. Jó, hát vannak ilyen helyi mozgások, szaladunk a villamosodás, stb. És hát a galaxisok is távolodnak, ez úgy együtt megy ezzel a rendszerrel. Tehát most ezt előttől tekintsünk el. Most ehhez képest egy tipikus objektumnak nincs nagy sebessége. Néhánynak igen. Kozmikus sugárzás részecskéi, szupernova robbanásból kijöttek, mágnesiterek felgyorsították, őket gyorsan szaladnak. Mert egy tipikus anyagdarab ehhez képest nyugszik. Például általában azok az atommagok is, amik bétabomlást szenvednek, azok nyugalomban vannak ez a rendszerhez képest. Most ezek kibocsátanak egy neutrinót. Neutrinónak van valamekkora energiája. Tegyük fel, hogy van neki nem nulla tömege, akkor ő sem megy fénysebessége. Ha nem megy fénysebessége, akkor lehet neki nála gyorsabban menni. De ha nagy energiával kilövődik egy atommagból, akkor majdnem fénysebességgel megy. Mihez képest? Ahhoz a nyugvó, vagy olyan általános koordinátorrendszerhez képest. És én ugye mondtam az előbb, hogy ha gyorsabban mennék tőle, akkor ellentétes irányba forogna. De nem megyek gyorsabban. Miért? Mert én is nagyjából nyugalomban vagyok ehhez az általános koordinátorrendszerhez képest. Sokat kell dolgoznom, nagy fotorakétákat kell építeni, hogy gyorsabban menjek. Akkor esetleg előfordul, hogy látok egy ellentétes irányba forgó neutrinót. Másik eset az, hogy a neutrinó sokszor ütközik, mindenféle kölcsönhatásban részt vesz, lelassul, mint ahogy a atomreaktorokban a neutronokat lelassítják. És akkor jóval lassabban fog menni, mint a fénysebesség, és akkor esetleg már biciklivel is gyorsabban tudok nála menni. És akkor látom megint ellentétes irányba forogni. Na, de a neutrinók nagyon kis valószínűséggel vesznek részt kölcsönhatásban. A tipikus repülési idejük, vagy tipikus szabadút hosszuk 5000 milliárd fényév. Tehát a világegyetem jelenlegi bejárható tartománya 13 milliárd fényév. Eltart egy darabig, amíg a neutrinó százszor ütközik, hogy aztán elassulja. Tehát most keletkeztek nemrég, frissek, mint balra forognak. A kölcsönhatásuk az lehet aszimmetrikus. A kölcsönhatásuk mind balra forgató neutrinót hoz létre, vagy balra forgót, oké. Okay. Attól én még mehetnék úgy, észlelhetnék, nem tiltja meg a fizika, hogy jobbra forgónak hiszem, de történetileg így esett, hogy még éppen nem láttam egyet se jobbra forgót. Tetszik érezni a különbséget. Nagyon nagy fizikusok beestek ebbe a csapdába, hogy azt gondolták, hogy ez a paritássértés, ez automatikus az, hogy a neutrinó nulla nyugalmi tömegű. Na most feltételezzük, hogy nem nulla nyugalmi tömegű, van neki, de kicsi. Korábban is ugye voltak mérések, hát a fotonokra is van mérés, hogy mennyi a foton tömege. Mindenki biztos benne, hát ez a nagy esküt, hogy nulla, de a mérések azok adnak egy alsó határt. A fotonnak a tömege valószínűleg nulla, sőt majdnem biztos nulla, a mérések szerint 10 a mínusz 15-en grammnál könnyebb, stb. Így megyünk 10 a mínusz 45-en egyébként. És nyomták egyre lejjebb, az alsó határ mindig a nulla volt. Ugyanez volt a neutrinónál is. A mérések mellékesen kiszámolták, hogy mennyi a neutrinó tömegére a határ, nyomták lejjebb. 1975-ben történt, hogy az előbb is emlegetett Max György és Szalai Sándor kozmológiai modellekbe betették azt, hogy mi lenne, hogyha a neutrinónak nem nulla nyugalmi tömege lenne. És megnézték a tapasztalt kozmológiai paramétereket, lejátszották a számítógépen azt a forgatókönyvet, hogy a lősrobbanás, meg a forró plazma, stb. Meg termők egy ilyes idejében, akkor egy nem nulla nyugalmi tömegű neutrinó hogy venne részt a folyamatokban. És akkor ebben szabad paraméterként ott volt, hogy mennyi a neutrinó tömege. És megnézték, hogy melyik adat illik legjobban a régen tapasztalt adatokhoz. És ezzel adtak egy alsó határt is. Tehát a neutrinó tömege kicsi, itt a felső határ, ott az alsó határ, és nem nulla. Mondták ezt, tehát mondtak egy adatot. Ez az adat körülbelül 15 ezerszer kisebb, mint az elektron tömege. Az elektronot az eddig ismert legkönnyebb elemi részecske, ez ennél jóval könnyebb. És történetek úgy esett, hogy néhány évvel ezután Leningrádban elvégeztek egy mérést, egy közvetlen bétabomlásos mérést, amiből az jött ki, hogy a neutrinónak van tömeg, és pont belesik ebbe az intervallumban. Mindenki rettenten tapsikolt. Ugye nagyon ravasz mérés, olyan, hogy egy görbénen azt kell megnézni, hogy a nullába így talál bele, vagy így talál bele. Hát itt a legnagyobb a mérés hiba, és akkor most szórnak a pontok, hogy talál bele. Megismételték Amerikában, nem jött ki. Tizenvalahány évig folyt a vita, hogy most akkor nulla vagy nem nulla. jó elmérés nem jó, de amikor pozitív eredmény volt, akkor az mindig belesett. Két éve egy más jellegű mérést végeztek Amerikában, a neutrino oszcillációt fedezték fel. Beszéltem annak idején a napneutrinónok rejtélyéről, és annak is az a megoldás, hogy a napból érkező neutrinok átalakulnak egy másik fajta neutrinok. Na most ez a részecske fizika szerint csak akkor lehet, hogyha legalább az egyiknek nem nulla tömege. Tehát nem nulla tömegű neutrinok átalakulhatnak egymásba. Nulla tömegűek nem. És akkor most megérkezünk oda, hogy mit is mondtak annak idején. Ha nem nulla nyugalmi tömegű neutrinok, azok hajlamosak, ahogy az előbb mondtam, a hidrogén atomokra gravitációsan csomósodni. Tehát el lehet kézzelni meg a forgatókönyvet, 3 másodpercen a nagy bum után véget ért a viharos ifjúságok, a neutrinok leválnak, most már nem vesznek ezt semmiféle kölcsönhatásban. Az összes többi ott levő objektumot még a fotonok, azok egyenletes eloszlásban tartják, mert nem megérik őket csomósodni. A neutrinok viszont semlegesek. A gyenge, stb. Kölcsönhatásokban nem vesznek részt, de hat rájuk a gravitáció. Speciál a saját gravitáció. Ki lehet számítani, mennyi volt belőlük, jó sok volt. Számítások azt mutatják, hogy ha nem nulla a tömegük, tehát annyi, amennyit most mondtak ezekből a következőségből, akkor ők összességében körülbelül 10-szer annyi tömegeket képviselnek, mint amennyit a protonok összességében. Hát ez a kandidátus a sötét anyagra. Mi történik ezekkel? Hát akkor az ember azt mondja, hogy bizonyára ezek alkotják a galaxisokban a hiányzó sötét anyagot, meg ezek alkotják a galaxisok között, és az univerzumban összességében még ezek azt a hiányzót. Hát 10-es vagy 100-as, jó, hát meg kidumáljuk a kis különbségeket. Lényeg az, hogy megvan a jelölt. Ez nagyon jól hangzott annak idején. Pontosabban nem egészen hangzott jól. Talán már említettem, de ezt mindig szeretem emlegetni, hogy amikor Marzsony ezt előadta az ELTE-n 75-ben, akkor előttem egy professzor, és azt mondta, hogy már megint bohóckodik. Szóval így fogták fel azt, hogy mi az kozmológia alapon kiszámítani részecske fizikai paraméter, tehát szóval ez olyan, mint hogy ilyen kártyajóslással számolták volna ki. Azóta ez már elfogadott módszer, hogy a részecske fizika meg a kozmológia összekapcsolódott. Az a professzor még ma is működik. Na, ja, és tanítja ezt. Na, ott tartunk, hogy tehát egyik ötlet az, hogy ez megmagyarázza az eddigi hiányokat. Másrészt, hogy ez megmagyarázza a galaxis képződést. Hogy tudunk megmagyarázni nem nulla tömegű neutrinókkal a galaxis képződést? Ezt itt most akkor nem kell nézni ezeket a részleteket, itt jön majd valami. Ugye az az alapötlet, hogy amikor az atomos anyag szabaddá válik, tehát gravitációs instabilitásra, csomósodásra hajlamossá, akkor már vannak a világban valamiféle csomók, amik a korábban létrejött anyag által hozódtak létre. Hogy lehetne ezt kimutatni? Ez egy későbbi fejlemény, hogy rájöttek arra, hogy ha voltak ilyen gravitációs csomók, akkor a háttérsugárzás sem lehet teljesen homogén. Megint képzeljük el, korábban még a 3 másodperc, vagy valahol még az univerzumnak a kezdeti korszakában létrejöttek bizonyos csomók, ahol egy kicsit másképp sűrű az anyag, az egy kicsit görbíti a teret. Ez kicsit később, amikor a plazma még forró, még egyenletes, azért egy kicsit a plazma már észreveszi, hogy ott, ahol más anyag vonzza, akkor oda megy és sűrűsödik. Mint a barometrikus magasságformuló, itt ahol sűrűbb a levegő, fölül meg ritkább. Ez nem a levegőnek, hanem a gravitációnak a következménye. Ha vannak már objektumok, ilyen hipercsillagok, vagy micsodák ebből a még nem tudni milyen anyagból, akkor bizonyos helyeken egy kicsit sűrűbb. Nem nagyon, de egy kicsit. Számítások megint azt mutatják, hogy valahol az 5. tizedes egyben. És akkor mit kell? Ezért meg kell mérni nagyon pontosan a háttérsugárzást. Ha háttérsugárzásnál mit kell mérni? Ez Planck eloszlásról. Meg kell mérni a hőmérsékletét. Tehát a Planck görbéket pontosan fel kell venni rádiótartományban, illeszteni, hogy mekkora hőmérséklet. Az első észleléseknél olyan nagy szögű távcsövekkel, rádiótávcsövekkel nézték, hogy egy ekkora tartományban jött, hát nyilván átlagolódott. Aztán egyre pontosabban, 90 körül repült egy COBE nevű műhold, Cosmic Background Explorer, tehát a kozmikus háttérsugárzást mérő szonda volt, ami már 7 fokos tartományokat nézett, tehát mint ekkora lukon így néznék, és akkora tartományokra fényképezte le, mérte meg a háttérsugárzást. Ezt az ábrát bizonyan többen látták már, sajnos nem találtam meg az eredeti szép színes fényképen, így középen ez a pac az a tejút, hát az nyilván beleszól mindenben, és azon kívül voltak ilyen foltok az ábrán. Most ezt úgy kell elképzelni, mint hogyha az asztalról csinálnánk egy olyan térképet, ami a milliméter ezred része pontosság, ezred részének megfelelő szintvonalak vannak rajta. Ez nagyon sima, de ha nagyon-nagyon pontosan felveszem, akkor olyan, mint a hegység. És ha csak a szintvonalakat mellékelem, akkor hát olyan, mint a Börzsöny. Mert ez az csak ilyen iciri-piciri. Hát itt is, hogy a hamis színes ábrán kiemelték, vannak vörösebb, meg kékebbek, de ez a 5. tizedes egyben van. Szóval az előtt rettentő pontosan van egyforma, de vannak benne ezek a pici különbségek. Mi ez? Hát ezek a valamikori hajdani kis különbségeknek a maradványi. Most honnan származnak ezek a 5. tizedes egyben különbségek? Nagyon régi fluktuáció. Egyik modell szerint ezek még a kvantumgravitációs korszakból származnak. Akkor még az anyag olyan sűrű volt, hogy abban például hanghullámok terjedhettek, hogy a hanghoz sűrű anyag kell. Őben nem nagyon terjednek. És akkor nagyon líraian írták, hogy egy tulajdonképpen fénykép az univerzum születési szívdobbanásairól kezdeni. Hangok voltak, bing-bing, és akkor ennek az ábráját kapjuk itt meg. A másik ötlet viszont az, hogy ha nem is annyira korai korszakból, kicsit később, tehát néhány másodperces korszakból, amikor ez a bizonyos semleges anyag, amiről még nem amire az egyik jelölt a neutrino, az elkezdett csomosodni, akkor az alkotott valamiféle olyan foltokat, amik kicsit befolyásolták a egyéb anyagnak, például a háttérsugárzások az elosztását, és azt látjuk ma is még a háttérsugárzásban ennyi kis fluktuációban. Tehát nincs, ezek az univerzum legrégebbi objektumai lehetnek. Ezek elsősorban szokták az Úristennek a keze nyoma. Most nézzük meg, hogy milyenek lehetnének ezek, hogy ha tényleg igaz az, hogy a neutrinónak nem nulla nyugalmi tömege, akkor milyenek lehetnek ezek a struktúrák. Most rögtön mondom, hogy hát sajnos a helyzet nem annyira szép, mint a 70-es évek végén, 80-as évek elején látszott. Ma azt mondjuk, hogy valószínűleg nem a neutrinók ezek, hanem, mert az ördög mindig a részletekben. Akik kiszámolták a részleteket, amit itt most mutatni fogok, az kvalitatív estimmel. Csak a méretek nem. Kijönnek bizonyos struktúrák, de nem akkorák és nem olyanok. Mit mond az ember? Na jó, nem a neutrinók, hanem valami más elemi részecskék, amik szintén kicsik, szintén semlegesek, szintén felespinnőek, szintén ezt csinálták, majdnem olyanok, mint a neutrinók, csak egy kicsit mások. Hajrá, részecske fizikusok, fedezzétek föl őket. És nyilván, hogyha egy részecske fizikus akar valamit dobni, hogy a New York Times-nek a címlapjára kerülnek, azt mondja, hogy én most felfedeztem a Kovácsion nevű részecskét, hogy én meg a Kovács, stb. És akkor ennek a részecskének ilyen-olyan tulajdonsága vannak, és mellékesen ezt is megmondja, azok pontosan illeszkednek a paraméterekhez. Persze, hogy illeszkedik, úgy találtam ki a tömegét, meg a paramétereit. Ez azóta nagy iparrá vált. De sajnos nem a neutrinók, az lett volna legszebb, hogyha már meglevő részecskékkel sikerül ezt mind kimagyarázni. Az is lehet, és nyilván mindig az a bonyolultabb, hogyha nem egyféle dolog, hanem több hasonló jellegű folyamat, hasonló jellegű részecskének a bonyolult kölcsönhatása adja azt, amit itt látni fogunk. Az egyszerűség kedvéért a továbbiakban is neutrinót mondok, gondoljanak mindig el, hogy valami, ami nem pont a neutrinó, de olyasmi. Tehát körülbelül 30 elektron volt, az elektron tömegének a 16 ezred része volt ez. Amikor a neutrinok lecsapódtak, akkor ugye nincs neutrinok kölcsönhatás, és a gravitációs instabilitás összehúzza. Na most, milyen alakú lesz egy neutrinó csillag, vagy felhő? Azt gondolja az ember, hogy hát olyan, mint egy csillag. Gömbölyű. De megkérdezhetjük, hogy miért gömbölyű a csillag? Hát mert a gravitáció összehúzza. De képzeljük el a következőt. Elindul egy gömbölyű gáz pont gömbszimmetrikusan. A gravitáció mindenhol egyformán húzza, akkor egy kisebb gömb lesz belőle, oké, összehúzódik. De képzeljük egy elliptikus gázfelhőt. Az elliptikus gázfelhőnek ez a két pontja közelebb van egymáshoz, mint ez, ezért itt erősebb a gravitációs erő. Ez gyorsabban fogja összehúzni őket, ezek meg lassabban indulnak el. Ezért még laposabb lesz. Itt már ilyen közel vannak, itt már még nagyobb lesz az erő, és végül, ahelyett, hogy gömbölyű lenne, egy ilyen palacsinta lesz belőle. Amikor Zeldovics ezt kiszámolt, akkor rögtön elnevezték Zeldovics penkéknek, tehát Zeldovics palacsintájának. Sőt, hát nyilván nem hagyja abba, hanem itt összement, és átszalad egymáson, és akkor ilyen típusú mozgásokat fog végezni. Miért nem ilyen egy csillag? Azért, mert a csillagban az atomos anyagnak a hidrosztatikai nyomása ezt megátolja. Elkezd összehúzódni, és akkor, hogyha nagyon aszimmetrikus lenne, akkor nem lenne benne egyforma nyomás. A nyomás miatt megindulnak áramlások, amik nem engedik, és durván szóval ez a rész megvárja azt, amíg az is összejön annyira, és ezért nagyjából gömbölyű lesz. Ha gyorsan forog, akkor a centrifugás miatt kicsit lapos lesz, de ha nem, akkor nagyjából gömbölyű lesz. A hidrosztatikai nyomás. De ez a nyomás? Egymásra ütköző részecskék visszaverődéséből származó erőnek az átlaga. Ilyen a neutrinóknál nincs. A neutrinók nagy valószínűséggel áthatolnak egymáson, és nem hatnak kölcsön. Nincs nyomás. Ez egy olyan speciális anyag, aminek nincs nyomása. Gravitáció összehúzza, létrejönnek ezek a palacsinták. Most annak idején csináltak számítógépes szimulációkat, hogy kell mondani, a 80-as évekbeli számítógépeket valamilyen fejlettebb volt, mint hogy a Kubrival kéne tekerni, de most elég lassan mentek a számolások, tehát sokáig tartott, amíg egy ilyen szimuláció lefutott. És azért, hogy a kicsit és elliptikus kászfelvétő így összelapul, aztán utána így még oszcillál egy ideig, ebben a gravitációs hullámok kibocsátásával leadja az energiát, és végül akkor már egy ilyen nagy lapos izé belőle. Na most mi, hogyha nem egy ilyen kezd indulni egy ilyen palacsinta? Akkor több különböző, szóval bonyolultabb struktúrák, így esik, meg úgy esik, tényleg tessék, hogy elképzelni. Lényeg az, hogy ilyen felület jellegű objektumok jönnek létre, nem gombócok, hanem felületek. Most az ilyen felületek metszhetik egymást, és ha a felületek metszik egymást, ott még sűrűbb az anyag. Tehát ilyen szálak lesznek. A neutrino gáz tehát, amikor kezdetben egyenletes eloszlású volt, hogy a véletlenszerűen részekre szakadozott, akkor ilyen palacsintákká és a palacsinták metszeteként szálakká állt össze. A neutrino anyagnak így fog kinézni, tehát a sűrűsége. Bizonyos helyeken sűrű. Nyilván ez nem egy vékony szál, hanem valamilyen vastagsága van, és ezenből is van némi dinamika. Ez most kialakult, mikor? Hát a 3 másodperc és a 500 000 év között erre volt idő. Akkor még viszonylag sűrű volt az anyag, tehát ezek az összecsomósodási folyamatok, ezek gyorsan megvették, nem kell hozzá 100 milliárd év, hanem néhány ezer vagy néhány ezer év alatt kialakultak. Elérkezünk ahhoz a 500 000 éves pillanathoz, amikor a plazma azt mondta, hogy neki ennyi, leválik a háttérsugárzás, ott marad a hidrogén. A hidrogén az most már nem egy egyenletes eloszlás, ahol magának kell a fluktuációkat kikeverni, hogy na most akkor itt egy kicsit sűrűbb, és akkor oda gyűjjünk. Körülnéz, és ott lát maga körül ilyen gravitációs csapdákat. Vannak ilyen anyaghurkák a világban, amik vonzóerővel hatnak rá, és oda elkezd bezuhanni a hidrogén. A hidrogén ugye ezt az egészet egyenletesen betöltötte, oda elkezd bepottyanni. Bepottyan, sűrűsödik, és a sűrűsödés során kisebb felhőkre szakad. Hát ez egyben a hidrogén, egyenletes hidrogénfelhőnek a szétszakadozását is megmagyarázza, meg azt, hogy hogy helyezkedik el. Ugye mindig ezt szokták mondani, mint esőcsepp a pókhálóra. Az eső után az ember sétál az erdőben, az a feltűnő, hogy milyen sok a pókháló. Pókhálók addig is ott vannak, csak nem látni őket, mert vékonyak, nagyon vékonyak. De amikor rácsapodik az esőcsepp, az egy másfajta anyag, ami ott összegyűlik rajta, és az azon szóródó fényt az ember észreveszi, és látja, hogy milyen szép, időnként látni tényleg azokat a csepp sorozatokat. Pókhálók kirajzolódnak, úgyhogy könnyű lefényképezni, akkor, amikor az esőcsepp rácsapódik. Hát magukat a neutrino struktúrákat nehéz észlelni, de hogyha a hidrogénes anyag erre rácsapódik, és ezen összesűrűsödve kisebb részekre szakad, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy ilyenek lesznek a galaxisok. Mert ez a modell az azt mondja, hogy így fog kinézni a világ egy neutrino vagy hasonló részecskéből a pókháló struktúra után. Mi kellett összehasonlítani? Ha a tisztán a hidrogénes fragmentáció történe, egyenletes eloszlás, egy nagy kupac, az még kisebb kupacokra bomlik szét, akkor valami ilyesmit látnánk. Itt egy kupac, azon belül kisebb kupacok, azon belül még kisebbek, és ott vannak a galaxisok. És azon belül aztán a csillagok. Egy ilyen modell viszont azt mondja, hogy a galaxisok szálas, hosszúkás, ilyen hurkás szerkezeteken vannak, és itt vannak köztük a nagy darab semmik. Annak idején ez volt megint a szlogen, hogy a világegyetem legnagyobb szerkezetei, vagy legnagyobb objektumai, ezek a nagy darab semmik. Ebben nincs semmi, ez tényleg ez ilyen, hát jó sugárzás, meg hasonlók azok lehetnek, de atomosan meg abszolút nincs. Ez olyan mekkora, hát a galaxisoknál jóval nagyobb, hogy millió, sőt, mekkora, milliárd fényév nagyságrendűek ezek az objektumok már. Tehát hatalmas nagy lukak a semmibe. 1985-ben a csillagászok elkezdték jelenteni, hogy hát látnak ilyen szálakat az űrben. Annak idején volt magyarul is a Scientific American-nek a tudománynevű kiadása, annak a címlapján volt egy ilyen ábra, hogy a világegyetem legnagyobb struktúráját, találtak egy olyan galaxis halmazokból álló láncot, ami több milliárd fényével áthúzódott. Szóval jó, nagy volt, és akkor nagyjából ilyen eloszlása volt. Az egész az ilyen folyékony állapotban volt, mindig az alapprobléma van, hogy nem tudjuk pontosan a csillagászati távolságokat. Tessék elképzelni, hogy ha az adatok szórnak, az ember egy kicsit behúzza arra, amerre szeretné, és akkor ugyanabban az adathalmazból lehet egy egyenletes eloszlást, vagy egy ilyen bizonyos szálas eloszlást is alkotni, némi alkotó statisztikai fantáziával. Tehát ízlés dolga. attól függ, hogy ki melyik modellnek a hívát, ezen folytak nagy veszekedések annak idején. Ma már azt mondjuk, hogy ténylegesen látunk ilyen szálakat, tehát pontosabbak a mérések, és az a most folyó nagy felmérés, amit emlegettem, az egyebek között ennek a tisztázására is vonatkozik. Sok dimenziós felvételeket. Közben volt egy ilyen érdekes szakasz, akkor még nem volt ilyen nagy feltérképezős távcső. Különben én, amikor egyetemista voltam, én azt hittem, hogy hát a világegyetemet már rég feltérképezték, hogy tessék elkezdeni, hogy a földrajzosok már expedíciót szerveznek, hogy nézzük meg, mi van Dél-Amerika közepén, mert a térképről hiányzik. Hát ez ilyen volt pár száz évvel ezelőtt, tehát a csillagászatban még most is itt tartunk, mert most kezdjük feltérképezni, Isten igazából. Nagyon sok galaxisról rengeteg szép fénykép van, de például azok sem kompatibilisek. Amikor az egyetemben dolgozik egy akinek például az volt a egyik nagy dobása, hogy sok galaxis képet csinált. Ugyanis galaxisok fejlődésével, meg statisztikával, meg ilyesmivel foglalkozott, és nehéz volt összehasonlítani a különböző forrásokból származott. Egyiket ilyen fényképelemezre készítették, másikat olyan expozícióval, nem lehetett ezeket egymásba szerkeszteni. Én kim volt Amerikában ösztöndíja, és akkor elkezdett kidolgozni egy programot, hogy hát hogy lehet az egyik típusú dolgot átszámítani a másikra. A fényképelemezeknek a lelki világával kezdett foglalkozni, és mondta a főnökének, hogy mit csinálsz, meg azt mondta, hogy hát ugye, ott a kulcs. Ahhoz az egyetemhez tartozott egy csillagvizsgáló, megkapta a kulcsot, fölment, néhány hétig fényképezett, és aztán övé volt a világ legnagyobb egyenleteset, egyforma felvételre készített galaxis halmaza. Aztán kitette az internetre, és azóta rengetegen idézik, mert ezeket használják, több száz galaxison van, egyforma módon készült felvételre. Szóval egy ideig még itt tartunk, hát most nyilván ez a mostani nagy felmérés, ezt az egészet le fogja mosni, mert több millióról lesz egyforma módon készült felvétel, de hát annak idején ez is nagy ötlet volt. És a csillagászok ugye tipikusan sorba állnak a távcsőidőért. Tehát a nagy távcsővek azok olyanok, hogy pályázni kell esetleg évekre előre, hogy ezen meg ezen az éjszakán szeretném azt a részt lefényképezni a távcsővel, aztán ha esik az eső, akkor pech. Most ezért gondolták azt, hogy nem lehet nagy általános térképezést csinálni. Nyilván, hogy az ember megépíti a saját távcsőjét, azzal azt nézi, és csak oda néz, amely akar. De azt okoskodták ki, hogy csináljanak egy ilyen tűmérést, egy adott térszöget fényképezzenek le sokszor. Megint csak ilyen tudományos pszichológia. Hogy az ember ritkán kap távcsőidőt, akkor egyszer ide néz, egyszer oda néz, stb., hogy akkor a világban minél többet lásson. Nem? Ők megállták, és mindig ahányszor távcsőidőt ugyanazt a kis részt fényképezték le, és egymással fényképezték, ilyen egy fokos területet az égen. És olyat választottak ki, ahol nincs semmi. Tehát a távcsővek fényvételén ott nagy sötét volt. És mit láttak? Rengeteg galaxist messze egymás mögött. És azokról jó részletes képeik voltak. Ez megint olyan híres felvétel volt, azt hiszem 87-ben megjelent még a Népszabadság címlapján is ez a felvétel. Még egy felmérés, rengeteg galaxis, egy kis kopasz van. Mi van ott, ahol nincs semmi? Na most az volt a legfurcsább az egészben, hogy ugye meghatározták a csomónak a vörös eltoldásait, és valami ilyesmit láttak. Tehát a galaxisoknak az darabszáma így osztott el, hogy egy ideig semmi, vagy nagyon kevés, aztán hirtelen sok, aztán megint semmi. Ez a periodicitás 400 millió fényéves volt. És milyen a legegyszerűbb magyarázat? Hát az, hogy a világegyetem ilyen szál struktúrájú, buborékos, és akkor a távcsővel átnézek így rajta, akkor a látósugara metzi a buborékok falát, és ahol a buborékok falában ott a sok galaxis, akkor azt látom, ott van egy csúcs, és ez a 400 millió fényév, ez ennek a buboréknak a tipikus mérete. Tehát ilyen buborékokból áll a világ. Most van ennek egy érdekes további fejleménye, hogy túlságosan szabályos volt ez a periodicitás. Ezért néhányan azt gondolták, hogy nem is ez a magyarázat, hanem hogy a világegyetem, így fel van tekerve. Tehát topológiailag henger. Tessék visszagondolni, amikor beszéltünk az általános relativitás elméletről, Einstein azt mondta, hogy a gravitáció, tehát a tér görbület, az az anyag által határozódik meg. A helyi anyagelosztás mondja meg, hogy mennyire görbül a tér. A henger az nem görbe. Mindenki azt gondolja, hogy szépen görbül, de az nem. Az geometriailag olyan, mint a sík, tehát ha háromszögeket rajzolunk, az szépen 180 fok a szögek összege, hogyha mi lennénk a kis kétdimenziós lények, akik a hengeren élünk, akkor nem tudnánk megkülönböztetni a síktól, ha csak körbe nem sétáljuk az egészet, és akkor nagyon csodálkozunk. Tehát lokálisan ez sík, csak topológiailag van így összetekerve. Ezt ugye úgy szokták lerajzolni, hogy mint egy négyzet, és akkor kimegyünk el az egyik végén, bevünk a másikon, vannak ilyen számítógépes játékok, itt kibújt és bebújik a másik oldalon. Közben az egész az még sík. Most ha viszont ilyen lenne a világ, így lenne feltéve, lokálisan helyileg nem lehet megkülönböztetni. Az általán megmondja, hogy milyen, hogy ez nyilván görbéktereké is elfordul, a görbe helyileg, ahogy az anyagrasszás megmondja, de topológiailag még egy kicsi cifra. Akkor az a bizonyos látósugár az egy ilyen falat látott volna többször. Tehát hogy körbejárja a fény a világot, és innen jön erre felé, és többször metszi azt a egy darab falat. Csináltak is rámodellt, hogy miért van az az egy darab fal, és azt látjuk többször. Most akkor, amikor megmérték pontosan, akkor kiderült, hogy nem pontosan a 400 millió, hanem egy kicsit változik, és lehetett illeszteni azt is figyelembe vívni, hogy eközben ez az egész tágul. Tehát az a henger, mint az egész félgéten, tágulóban van, és ezért nem pontosan ugyanannyit kell megtenni két spirálfordulat között. Ez is magyar tudósoknak a műve volt ez az ötlet. Horváth Pista találta ki ezt eredetileg, aztán Pál György és Mukárpilával dolgozták ki. Később kiderült, hogy sajnos a hasonlat félrevezető, tehát hogyha nem kétdimenziós hengert képzelünk, hanem többdimenziós, akkor nem ilyen falakat látnánk, hanem mást. Mindenesetre ez az ötlet az azt mutatja, hogy abszolút nem magától értetődő a világegyetemnek a topológiája. Tehát az általános relativitás elmélettel kapcsolatban mondtam, hogy az helyileg mindent meghatároz, de globálisan nem határozza meg a világot, és esetleg egy ilyen furcsa galaxis elosztást is így lehet interpretálni. Térjünk ide vissza, tehát ez most már nem élő modell. Az viszont, hogy az anyag ilyen módon oszlik el, az nagyjából elfogadott. Mit kell csinálni? Mi volt akkor az ötlet? Hát nézzünk sok ilyen tűsugára a különböző irányokban. Minden irányban látunk ilyen eloszlásokat, hát remélhetőleg nem pont ugyanakkor a periodizitással. De az megint azt jelenti, hogy körülöttünk gömbszimmetrikusan rendeződik el az anyag, azért az durva lenne. Buborékok, de mi vagyunk a közepén. Most az első három mérésnél ugyanezt látták. Utóbb aztán kiderült, hogy hát nem, jó, hát ez véletlen volt. Szerencsésen vagy pehesen pont olyan irányokat néztek ki, ahol nagyon szabályos volt az elosztás. Később aztán ilyen durvább helyeken is átnéztek, és akkor már mondjuk otthon kaptak. Az lényeg az, hogy vannak falak, vannak ilyen szálak, tehát az anyagi elosztások. Ez a most folyó mérés, ahol rengeteg galaxisnak veszik fel a pontos térbeli koordinátáit, az egyebek között lehetővé teszi a tényleges háromdimenziós elosztásnak a rekonstruálását, tehát egy olyan háromdimenziós hálózatnak a térképének az elkészítését, és mivel elég adat van, ezért a pontos statisztikus feldolgozását. Tehát nem csak ránézzük, hogy ilyen, olyan, amolyan, hogy itt csúcson, hanem mindenféle korrelációs függvényeket, vagy érveket számolgatnak ki vele, ami ennek a pontos matematikai leírását lehetővé teszi. Mi ez? Ez olyasmi, mint amikor Kepler fedezte a törvényeit. Kísérletekkel meghatározta, hogy milyen matematikát kell keresni az objektum leírására, az ellipszist kell keresni. Nem a négyzetet és nem a kört, hanem az ellipszist. Miatt utána a dinamikai modell. Newton törvénye, aminek alapján le lehetett vezetni, hogy miért pont az ellipszist, az egy mélyebb szint. Most ott vagyunk, hogy ez a kísérleti leírás most már nagy pontossággal, tehát egy-két éven belül befejeződik az adatok minden csillagászatnak rendelkezésének, nagy pontossággal meg fogja adni ténylegesen ilyen az anyagi elosztás a világegyetembe. Utána megint elő lehet vezetni ezeket a neutrinókra vagy másokra alapuló modelleket, amik megmondják, hogy is alakulhat ki egy ilyen struktúra, és akkor már nem csak kvalitatíve kell így kinézni, jó, hát mondtam, hogy körülbelül ilyen lesz egy neutrinó struktúra, duma. Pontosan csináljuk meg az adott típusú elemi részecskék, adott kölcsönhatások, adott tömegek, stb. Feltételezésével, most már elég nagy kapacitású számítógépek vannak, tessék kiszámolni, hogy milyenek lesznek ezek a kialakuló szálas struktúrák, annak a mindenféle negyedrendű korrelációs függvényét, meg egyéb figyfelét mindent ki kell számítani, és tessék összehasonlítani a tapasztalata. Ha ez mind stimmel, akkor mondhatom, hogy ez az adott típusú anyag, ami a háttérben van, az jól megmagyarázza ennek az egésznek a kialakulását. Ez most már lehetővé válik. Eddig nem voltak meg a leíráshoz szükséges adatok. Mindenki, aki valami hasonlót rajzolt, az mondhatta. Van itt valahol még egy ábra, ami mutatok rögtön egy másik modellt, ami hasonló módon ki tudja magyarázni, hogy miért ilyen szálas a világ. Egészen más. Tessék elképzelni a következő történetet. Ősi homogén gázból elkezdett sűrűsödni a felhő, semmi neutrinó szálak a háttérben, és jól összejött egy nagy adag anyag, és begyulladt a csillag. De ez nem akkora volt, mint a mostani csillag, akkor óriási volt, nagyobb tömege volt, mint 100 000 galaxisnak. Mi történt? Hát nyilván egy ilyen csillag pillanatszerűen egy UFO belobban, azonnal végigéri a csillag ciklust, és felrobban, és nem is szuper, hanem hiperrobaként szétrobban. Mit csinál a körülötte levő anyaggal? A körülötte levő anyagot szétspricceli. De mi, hogyha egyszer ez több csillag csinálja meg? Valamikor, nem sokkal azután, tehát a félmillió évnél létrejöttek a hidrogénatomok, tegyük föl, hogy ugye azt kell mondani, hogy nagyobbak voltak a fluktuációk, mint az Zeldon is elképzelte, valami nem tudom milyen okból, ezért hamar, mondjuk a következő 1 millió évben létrejöttek ezek a csillagok, fölrobbantak. Itt egy robbanás, ott egy robbanás, a közben levő anyagot így összepréseli. Mit fogunk kapni? Hát ilyen mésejtszerű struktúrákat. Mindegyik maga körül ilyen gömbszerű, a gömbök összeérnek, és akkor ilyen lapok vagy egyebek fogják ezt határolni, ilyen zónák alakulnak ki. Tehát ez a sűrítés, itt összesűríti a maradék anyagot, ez ellobbant, kész, ő már szétszórta az anyagát, és mi marad? A többi anyag itt összesűrűsödött, és itt begyulladnak, itt összejönnek a galaxisok, és ebben aztán később begyulladnak a közönséges méretű csillagok. Ahhoz hasonló ábrát kaptunk, mint az eredetben, egy egészen más modellel. Nyilván ezen a szinten itt nem lehet dönteni közteni. Mit kell csinálni? Nagyon részletesen, ténylegesen feltérképezni a világot, hogy milyenek ezek az elosztások, és akkor már össze lehet vetni ennek a két modellnek a részletes számítógépes futtatását, és megnézni, hogy melyik hasonlít jobban a valódi világhoz. Tehát ezzel egy ilyen modellel, minden, az előbb mondtam, ezzel nagy valószínűséggel meg lehet magyarázni azt, hogy ami a legnagyobb rejtély, hogy hogy jöttek létre a galaxisok. Tehát mi volt az a kondenzációs mag, amire lecsapódott az atomos anyag? Már valami korábbi, valószínűleg semleges részecskékből, ha nem a neutrinokban, de valami rokonokban, van elég a különböző részecske fizika modellekben, ezekből álló szálas struktúrára csapódott le. Utána a következő dolog azt elmagyarázni, hogy ez az anyag ez a rácsapódott galaxisokon belül hogy oszlik el. Tehát valószínűleg, amikor egy ilyen anyagra, most akkor nem akarom visszatenni a fóriát, de most tessék ezt a neutrinok bukhálónak képzelni, tehát itt van a neutrinó anyag, abba becsöpögött az atomos anyag, de az viszont akkor már maga megint maga köré húzza a neutrinó anyagot is. Tehát akkor az a szál, az most már az atomos anyagnak megfelelően tovább differenciálódik, tehát azon belül újabb sűrűségcsomók jönnek létre, amik egy-egy ilyen galaxis halmaz belengenek, esetleg egy-egy galaxison belül is csomósodik. Tehát akkor a nagy szálon belül egy kisebb csomó, ami egy galaxis halmaz lefed, azon belül még kisebb csomók, amíg egy-egy galaxist. Ha minden jól megy, ugye ezzel voltak mindig a technikai dolgok, ugyanazzal az anyagfajtával sikerül ezeket a különböző méretű hiányzó anyagokat kimagyarázni. Másrészt globálisan az egész univerzumból hiányzó sötét anyagot is sikerül kimagyarázni, hogy miért van 10-szer annyi anyag a világban, mint amennyi világító, mert a világító az csak úgy mellékesen. Durván szólva, az csak a neonreklám a háttéren. A csillagok kigyulladtak, de ők csak jelzik, hogy itt az anyag, és ők csak az anyag egyik fajtáját képviselik. A neutrinókkal pont az volt a baj, hogy bár kvalitatívan nagyon alkalmasak voltak erre a célra, mindezeket a dolgokat egyszerre nem tudták. Tehát a neutrinógáz paramétereiből ki lehetett úgy illeszteni, hogy a megmagyarázók egy galaxisbeli, vagy egy galaxis halmaznak, vagy ennek az egésznek, de egyszerre nem lehetett a neutrinó tömeget ehhez hozzáilleszteni. Lehet, hogy 3 különböző, vagy 5 különböző fajta elemi részecske van, amik hasonló módon viselkednek, és egyik itt, másik ott dominál, még ez is elképzelhető. Miért kell mindent egy dologgal megmagyarázni? Ez olyan, mint amikor egyesek a negyedik dimenzióval az összes parajelenséget rendbe akarják tenni. Lehet, hogy azok mind léteznek, és mindenkinek más magyarázata van. Sokkal izgalmasabb mindegyikre lehet tanszéget létrehozni. Ez is ilyesmi, hogy lehet, hogy ezeket különböző fajta hipotetikus anyagok alkotják, és akkor én most nem is a sötét anyagról beszéltem, hanem a sötét anyagokról. Mint. A következő években még erről sok mindent fognak hallani, és akkor ugye még nem is volt szó a sötét energiáról. A egyesek azt állítják, ugye minden hónapban megjelenik az internet, hogy megint megtalálták a sötét anyagot. Mert valaki egyrészt mért valamit, vagy fölfeltételezett valamiféle újabb részecskét, ha azt mind összeadnánk, hogy az az anyag, az mind van, akkor olyan sok anyag lenne a világban, hogy kb. 3 másodpercen a nagybomb után már az egész egy fekete lyukká vagy egy nagy recsé roppant volna össze, tehát ebből a sok elméletből valami biztos nem igaz. Hát, hogy éppen konkrétan melyik esetű anyag, satszok szerint a következő 20-30 évben ki fog derülni, és olyan nagy valószínűség ezt még megérik. Sok sikert hozzá. Köszönöm szépen a figyelmet!
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Dávid Gyula előadását közvetítettük a Polaris csillagvizsgálóból. Különleges anyagok, különleges helyek az univerzumban. A felvétel technikai szerkesztője Teplicki István volt. Bővebb információk az előadás sorozatról és a Polaris csillagvizsgálóról a Magyar Csillagászati Egyesület honlapján a www.mce.hu címen található.